de utálom májusnak ezt az időszakát, amikor már a hónapnak is vége van, és ilyenkor már tudod azt, hogy igazából már csak egy hónapig jöhetünk össze minden héten, és beszélhetünk a legújabb tévés epizódokra sorolta kezdve. Egy kicsit takarikra kell visszavenni ebből az egész terápiás oktatási rendszerből, amit mi úgy hívunk, hogy BMW, nem?
Hát igen, én is nagyon utálom. Mert egyébként pont most jutott az eszembe, hogy szerintem, nem tudom, 3-4 évet terveztük talán egyszer azt, hogy ilyen kanapé edition jellegű adásra beszéltem, akkor szedtük is össze témát, vagy témákat. Ezt mondjuk a Parenthoodból volt, talán másból is. Szerintem azért megvan nekem valahol.
Tényleg volt egy olyan is, hogy arról de szeretnénk, hogy ösmikről de szeretnénk beszélgetni
igen.
Nyáron.
Szerintem majd ezen a nyáron
talán. Hát mondtam, hogy összejön az utat. Hát figyelj, végül csak alig 3-4 éve várunk rá, hogy beszéljük azokra a témákról. Csak az a baj, hogy itt az elmúlt 2 hónap összeírtam annyi témát, hogy szerintem azon meg lehet tölteni még egy egész hónapot.
Hát, igen. De az sose baj.
Persze, hogy... Mert mint... Igen, tehát... Ja. Annyira nem kell ez egyébként, mert
hát végül is... Hogy... Azokat felírtam, úgyhogy... Ha eljutunk oda, akkor használjuk abszolút.
Szerintem mindenféleképpen, mert azok a témák, amiket szerintem én összeszedtem meg, amik tényleg olyanok, hogy fontosok beszélni, mert meg is találjuk őket talán jobb esetben az egyik adásmenetnek a végén, az szerintem mind olyanok, amiket be tudnánk zsúfolni mondjuk ja, júniusban, és akkor mondtuk közben július, augusztusban, mert még mindenféleképpen lehet olyasmikről beszélni, amikről amúgy nem biztos, hogy jutna időnk. Mert szerintem rengeteg mindenről érdemes beszélgetni a televízióval kapcsolatban, és igazából a belgondolsz, ez a szezon, ez marha jó szezon volt.
Miért volt már jó szezon? Indokold meg.
Miért szerinted nem
hát,
volt
igaz, az? Nem tudom, valahol biztos, hogy ez volt, de...
Hát ha csak azt nézed, hogy mennyi, vagy milyen új sorozat indult, és azok milyen jók, tehát milyen minőséget képviselnek, hogy tulajdonképpen tavaly évet úgy indítottuk 2015 elejét, hogy basszus, jobbnál jobb sorozatok minden hónapban, szinte havonta, ja, vagy igen, talán még igen. Annál sűrűbben jöttek ki. És akkor utána jött ez a 15-16-os szezon, és szerintem minden sorozat, ami már műsorom volt, egy jobb szezon produkált, mint az előző évadban produkált, és az újoncok is sokkal jobbak, mint amik tavaly voltak. Tehát ha összehasonlítod mondjuk a... Tavaly nem volt semmi olyasmi, mint mondjuk a Shalala Krónikái, vagy az Into the Badlands, vagy az a... Nem is tudom, mi volt még, ami ehhez hasonló, nem is nagyon volt. Tehát, ha belegondolsz, szerintem a Winona Earp sem volt semmi hasonló sorozat.
Hát igen, persze, így nézve abszolút jó volt, igen. Hát kérdezzük, hogy a következő milyen lesz ezekhez, vagy ez a mostani az képest, ez valószínűleg gyengé.
Én nem vagyok erről egyébként teljesen meggyőződve, hogy gyengébb lesz, mert igazából mindenhol magasabbra tették a lécet idén. Nem minden sorozat fogja átugrani ezt a lécet. Például én teljesen biztos vagyok benne, hogy a Supernatural nem fogja átugrani a lécet, mert Ezt nem lehet überelni ezt a szezon, tehát ez komolyan mondom, ha nem a legjobb szezon volt, akkor a második legjobb szezon volt a sorozat történetében. És szerintem eszméletlenül mocskosul fontos és nagyon-nagyon jó szezon volt, amit érdemes megnézni még neked is, aki majd egyszer folytatta a kaliberű hülyeségekkel kábít már évek óta.
Milyen évek óta?
Hát már évek óta mondod, hogy jó, most leülök, majd nézni meg a Huntridge-ot is, aztán valahogy sosem jutsz el oda.
Hát, de közben, hát azért nem, közben azért néztem valamennyit.
Igen, mennyi volt? 3-4 részt megnéztél körülbelül az elmúlt fél évben?
Hát most így nem tudom számszerűen... Hát,
annál többen biztos, hogy nem.
Jó, de néztem.
Na jó, de most ez kb. Olyan, mint hogyha most érted, kimegyek a konyhába és összeütök egy mit tudom én lecsúlt, és akkor azt mondom utána, hogy hónapig nem főzök, és utána vagy egy évig nem főzök, és azt mondom, hát baszket, főztem egyszer tavaly. Mit főzök én többször, érted? Tehát ez körülbelül ugyanaz a kategória szerintem. Ugyanaz a boszorkány konyha.
Hát csak talán kevésbé általános, mint mondjuk, hogyha nem főzöm, mert akkor éhendők.
Mert ha nem nézel sorozatot, akkor te hogy a francba maradsz életben, te hülye gyerek, te! Hát de most nem.
Igazából valahol persze.
Bármit, de nem tudom, hogy vagy velem, mert én biztos, hogy nem tudnék két ebben maradni. Nekem az a nagyon nagy szerencsés helyzetben vagyok valamilyen szinten, hogy bazisok sorozatom van nyáron is, és igazából mindig vannak elmaradások, amiket még mindenféleképpen szeretnék megnézni, és még mindig vannak olyan sorozatok a rohadt listámon, amit egyébként már nem írok, mert már nem tudnám úgysem betartani őket, amiket muszáj lesz megnézni. Tehát például nyárra tartogatom a Brokkis lányokat is. Tök jó, mert most így egész nyár alatt felük tölthetem, pontosabban két nap alatt el fogom zavarni, júliusban felteszem, meg ott az Arrow is, amire most marha kíváncsi vagyok. Majd erre is kiderünk egyébként, hogy miért vagyok ki marra kíváncsi ezt az orra, mert szerintem amit én azt a 2-3 részt, amit láttam, ami crossover volt, meg talán volt egy epizód, amiben meghalt az egyik karakter, az szerintem mind marha jó epizódok voltak, és igazából szerintem a fő ellenség is ebben a szezonban volt a legjobb az Arrowban. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen
Nem tudom, szerintem nagyon sok negatívat írnak róla. Szerintem a többség azt írja, hogy ez volt a leggyengébb.
Igen, de ez nagyon érdekes, mert szerintem a főrendség az egyértelműen jobb volt, mint bárki, akivel eddig kellett szembenézni. És amit én láttam belőle az alapján, ez egy jó szezon. Plusz a csapat is nagyon-nagyon összeállt. És az, hogy kinyertek egy olyan alapkaraktert ebben a szezonban, aki nagyon fontos volt, azt szerintem pedig végképp nagyon érdekes, hogy teszi az egészet. Tehát erre is majd hamarosan kitérünk. GNA, brand new voice.
A modern Norman Lee.
De ezen a héten egyébként nem csak szezonfináléi voltak, amikről szerintem nagyon fontos lenne beszélni, hanem rengeteg más érdekes dolog is. Veled például mi történt a héten, vagy miket láttál a héten?
Ő a héten? Sok minden történt, elég intenzív hét volt, meg rohadtul hosszú.
Meg összetörtem a gyerkét menet közben.
De majd szerintem a következő adásban, hogyha minden igaz, majd ott természetesen
részletesen. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezt meg tudtad megcsinálni.
Nagyon izgalmas volt egyébként.
Arra még egyszer.
Igen, mindenképpen sem majd. Miket láttam? Ez jó kérdés, mert most tetszik a Crowdednak, a Flash of the Boatnak, a Flashnek, azért most már tényleg egyre több, ott kapölnek, és most már tényleg egyre több minden ér véget.
Nem, most már vége májusnak, tehát jövő hét az már június, fiam.
Hát igen.
Mit jövő hét? Már ez a hét június, fiam.
Na ez. Igen, ez a május, hogy mindig van nagyon hamar elmegy. Vagy hát igazából az összes nap, de a május az valahogyan, szerintem a kör is el rövidnek tűnik, valószínűleg ezért is, mert tényleg annyi minden történik bennem, mert annyi minden év
abszolút, vége. Nekem mondod, tehát figyelj, ebből a 28 napból melóztam 24-et. Szóval nekem azt végképp az ilyen hátom közepére kiváros hónap volt. De hát anyagire legalább jó volt.
Igen, de legalább jössz az a pihen.
Na ez az. Végre egy hét otthon pihenés. Alig várom. Izgalmas hét lesz. Hát nekem egyébként a héten finalizált a Gotham, aztán a Supernatural is a héten finalizált. Basszus, kus, milyen finálé volt. Az kurvat. Na jó, de hát komolyan, tehát azért mindkét sorozat most tényleg nagyon oda tette magát, de közben meg mégis egy jóval visszafogottabb finálét produkáltad, mint amit én mondjuk úgy elvártam volna tőlük, vagy amit szerettem volna látni, mert mint a Gotham esetében nekem egyetlen nagy problémám volt szezonnak a második felével, az pedig az volt, hogy Doctor Strange-nak a sztori szála mocskosul jó volt. Eszméletlen jó, amit kiosztak belőle, csak azt sajnálom, hogy nem jutott több idő rá, hogy egy kicsit még jobban elmélyedjük, egy kicsit még jobban feszegessük ennek az egésznek a határait, mert így tulajdonképpen így nagyjából 4-5 rész alatt eljutottunk oda, hogy megtudtuk, hogy van neki ez a titkos kísérletei, és hogy onnantól kezdve a titkos kísérleteinek az alanyai túlélik, elér a fejlődésnek a következő szakaszába, és onnantól kezdve pedig már lebukik. És onnantól kezdve pedig ott állsz és nézel, és tulajdonképpen azon kezdesz a filozgatni, hogy oké, ez tök jó, ez nagyon gyors, csak biztos, hogy nekünk ennyire gyorsan kell haladni, mert mint jó tett a sorozatnak nyilván az, hogy ekkora sebességgel haladtak, meg szerintem fontos is volt. De valahogy nekem mégis az volt az érzésem, hogy szívesebben elnéztem volna még egy darabig. De ugyanez elmondható egyébként még mára is, aki szerintem bazi gyorsan is. Tulajdonképpen durván könnyedén bukott le azáltal, hogy milyen tettet követett el, és tulajdonképpen ott ez a Gordon pedig hát olyan könnyedén megoldott az ügyet, mint mit tudom én, mint az, hogy te naponta jársz boltba. Tehát kb. Ennyire egyszerű volt neki a dolga, és azért ez egy kicsit olyan, oké, értjük, hogy Gordon nagyon jó, meg minden, de azért valahol szerintem vannak határok, ahol célszerű lenne talán meghúzni valamit, vagy én nem tudom. De mindesetre nagyon-nagyon jó volt az egész szezon, meg én marhára élveztem, meg szerintem amit kiosztak a sztori szálakból mindenkinél, az mocskosul jó volt. De erős mindig kicsit később. Aztán mit láttam? A héten elkezdtem nézni a Carmen Kösot, akár hiszed, akár nem. Te miért hiszed?
Hát mert én tudok róla.
Ja, logikus. Így jelentem értem, ahogy hiszem.
Hát mondtad, hogy kezdjem el érni.
Csak egyrészt.
Egyet
igen, hogy egyrészt muszáj megnéznem, mert szerintem ez a rész, ez különösen nagyon jó volt. De erről is már mindjárt fogom beszélni egy kicsit komolyabban, hogy nekem miért, neked meg miért nem annyira, vagy nem. Aztán mi volt? A héten volt Wynonna Earp. Hát basszus kulcs. nem akarok spoilerezni, de azt muszáj elmondanom, hogy Doc Holliday és Doug Gottfried Winona-ra. Akkor a momentum volt, Istenem! Aztán a héten volt az Inside Amy Schumernek az az epizódja, ahol végre csinált egy olyan sketch műsort, amiben azt fejtegetik, amit egyébként már nagyon régóta tudok róla, hogy mennyire utál híresnek lenni, mert Judah Petu is erről beszélt a múltkor az egyik podcastben, amit hallgattam vele, hogy Amy Schumer moskosul ruhál híres lenni, mert egyszerűen elvesztette az életének az élet mi volt el, vagy részét, és ez neki marhára hiányzik. És ezért most jelent egy olyan adást az Inside Amy Schumerben, amiben pontosan ezeket a kiskapukat játsszuk ki, hogy tulajdonképpen, hogy mik azok a dolgok, amik az árnyoldalai annak, hogyha valaki híres, és például szerintem, ez most lehet, hogy még csak az én ízlésemből fakad, de nekem például a legelső sketch volt, a kávézós sketch volt az, amire azt mondom, hogy azt szerintem moskosul jó volt, mert az tökéletesen megmutatta azt, hogy mit jelent híresnek lenni 2016-ban, és hogy mennyire moskosul irritál, és mennyire, igazából nem tudom, tehát az egoista emberek nyilván híresek akarnak lenni, a többi ember meg inkább a pénzt szeretné belőle, viszont kibírná ez a része nélkül. De egyébként komolyan, tehát szerintem próbálom, adj már neki egy esélyt ennek az epizódnak, a 406-osnak, mert ez szerintem egy érdekes epizód volt. Meg olyan témákat feszegetett benne, amikről érdemes lenne beszélgetni, meg hasonlók. Aztán mi volt még, amit én láttam itt? Sing It! Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Te egész héten ezt kérdezed, hogy mi a franc ez a Sing It. Én pedig egész héten azt mondom neked, hogy ne kérdezgess, bazd meg, hanem kezd el nézni. Bazd meg, mert nézze, a Morrow van benne. Zd meg! Elnézős sok káromkodás, de úgy éreztem, hogy ide muszáj.
Ide abszolút muszáj.
Na, szóval ez a sorozat, ez szerintem az Arielnek a komédia változata, ami azért mocskosul érdekes sorozat, mert egy ilyen világ egyik, szerintem a leggagyibb zenés tehetségkutatójának a kulisszái mögé vezet el benneteket, ahol Marcel Monroe az egyik vezető producer, aki miután a showrunner távozik a műsor éléről, azt hiszi, hogy ő fogja megkapni a műsort tekintve, vagy ő dolgozta, tehát az ő életet tulajdonképpen ez az egész műsor. Erre a csatorna behoz neki egy olyan csávót, aki csinált egy dokumentumfilmet, hogy tulajdonképpen milyen baj a mai popsztárokkal, vagy valami hasonló dologra, vagy ezekkel a tehetségkutató műsorokkal, és bazira nem ért a csávó a televíziózáshoz, és ő lesz a főnöke. És szegény csajnak ezzel valahogy úgy meg kell birkozni, amiközben a csávó folyamatosan problémákat gördít elé, amikkel szintén meg kell tudjon birkozni, mert a csávó egyszerűen annyira balfasz, hogy nem veszi észre, hogy tulajdonképpen többet árt a műsornak, mint amennyit használ ezekkel az állati ötleteivel. Például a kukáira ott van az, hogy ugye tudod, hogy hogyan épülnek fel ezek a hogy is hívják műsorok, amiben ugye vannak ezek a bemutatkozó szegmensek, ahol bemutató kisfilmben elmondják, hogy jaj, milyen szomorú a történetem, meg hogy mennyire kötődnöd kell hozzám érzelmileg, meg mit tudom én. Na most akkor a csávó kitalálja, hogy ez mind szép és jó, de sokként éri őt, amikor megtudja, hogy az egész ez kamu, hogy az egész ez csak manipulálva van így. És akkor utána kitalálja, hogy oké, mi lenne akkor, hogyha mondjuk ezt így kihagynánk, és helyette inkább mondanának valamit, és utána szépen leül az alany, és mond két mondatot, hogy hát egy szemügyezőben dolgozom, és most itt vagyok. És körülbelül ennyi, és utána szegény mérsző nem tudott erről a dologra, és utána leesett az álla, hogy basszuskó, hogy mi történt. Tehát ki baszta ezt a műsort ennyire? Miért káromkodok én ma ennyit? Na mindegy, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes. Én azt mondom, hogy érzed rajta azt, hogy mennyire olcsó sorozat, érzed rajta azt, hogy mennyire próbál jobb lenni, mint ami, de igazából valahol ott megreked annál a nagyon-nagyon egyszerű középmezőnynél, talán lehet így fogalmazni rá, de közben meg valahol mégiscsak van benne valami nem báj, nem báj ez a szó, amit keresek, hanem van benne valami, amiért nézni akarod, és jó, igazából lehet, hogy csak Marcel Monroe miatt érzem így. De egyébként imádom az asszisztensét is, mert ő meg mindig emlékeztet a One Tree Hill-ből, mert az is egy ilyen csaj. Tehát ez a tipikus alacsony csaj, szemüveges, akiben mindenki belerúg, és ő az asszisztens. És igazából, amikor problémát kell megoldani, akkor meg ő az, aki meg tudja oldani a problémákat. És igazából az a tipikus esete, ez most tipikusan az a karakter, akiben nem zúgsz bele, mint ahogy általában ebbe a típusú nőbe belezúgsz, hanem ez a tipikusan érdekel, mint nő karakter. Ami nagyon-nagyon érdekes szerintem abból a szempontból, hogy valamilyen szinten ennek köszönhetően ő úgy szerintem mint személyiség többé-kevésbé egyenlő szintre kerül a főszereplőtől, ami nagyon ritka, pláne egy mellékszereplőtől.
Hát abszolút ritka.
Hát igen.
Nem is tudom most ilyen.
Kár, pedig azt hittem, hogy legalább te tudsz.
Tudtam. A mostaniak közül. Igen. Hát nem megszokott, az biztos.
Hát, az úgy biztos. Aztán mi van? Júj! Héten elkezdtem nézni a Difficult People-t. Tavalyi Hulu sorozat. Nem tudom, ezt mondtam neked a múltkor, vagy csak írtam neked valamelyik nap, hogy elkezdtem nézni ezt a cuccot.
Azt írni biztos, hogy írtad, mert tudom, hogy elkezdted.
Azt tudom, csak azt nem tudom, hogy beszéltünk róla múlt héten a BMW-ben, mert az...
Ez egy jó kérdés. Abban nem vagyok biztos.
Én sem, nem, de szóval a Difficult People egy bazió komédia sorozat a Hulun, ami tulajdonképpen egy meleg színész, vagy meleg komédiásról szól, és egy hasonló kaliberű... nagyon bizarr párkapcsolatban élő TV kritikákat, vagy egy ilyen rekapokat írógyártó nőről, akinek vannak komikusi szájnpróbálgatásai, de nem a komédiáról szól, hanem az életükről, és arról, hogy az ő kapcsolatok az mennyire olyan, mint Will és Grace, tehát akik olyan szinten vannak összenőve, mint a húzat, és közben világ legbukkóbb emberei is lehetnének. Csak mondjuk Itt valahogy egy kicsit sokkal ilyen, talán ez a Woody ellenesebb motivum az, ami szerintem jobban működik, mint amit mondjuk a You're the Worst-ben használnak, mint hangszín vagy tónus. Szóval szerintem a Difficult People egy nagyon érdekes komédiasorozat nagyon sok szempontból, meg hát tényleg nagyon rövid, tehát 8-10 részes azt hiszem az első évada, úgyhogy mindenféleképpen érdemes megpróbálni, mert ennél ennyire bunkó embereket, tehát csak te ismersz általam, de amúgy nagyon ritkán találkozni szerintem ennyire bunkó emberekkel, akikben az a legrosszabb egyébként, hogy mocskosul igazuk van. Csak az a különbség mondjuk köztük és mondjuk bármelyik másik sorozatbeli karakterek között az, hogy ők ki is mondják azt, amit gondolnak, és tulajdonképpen nem érdekli őket az, hogyha megalázzák önmagukat. Volt egy epizód, amikor nekik volt egy ilyen mocskosú jó ötletük, hogy ők szeretnének bepalackozni valami ásványvizet, és az egyik karakternek van egy ismerőse, aki valami olyan helyen dolgozik, ahol palackoztak vizet, vagy vizet gyártanak, vagy valami hasonló cucc, és akkor utána elmennek hozzá, és akkor utána elkezdenek arra beszélgetni, hogy figyelj, van ez az ötletünk, hogy szeretnénk ezt a típusú vizet palackozni. Mibe kerül, hogy megcsináld? És akkor csávó elkezdje, hát tehát mi nem palackozunk. De hát az minket nem érdekel, mibe kerül az, hogy palackozzátok a vizünket? És akkor körülbelül erre közelnek kell beszélgetni. Aztán a jelenetnek a vége az pedig az, hogy észreveszik a csávó aztán a képet a gyerekeiről, meg a családjáról, és akkor elkezdik, hogy az a családod? Hú, de ront a gyerekek. Meg hasonló maraságokkal van tele. Ami szerintem egyébként nagyon-nagyon jó, meg hát tényleg mondom, ez az őszinte humor az, ami igazából nagyon átjön belőle. Hiába nagyon-nagyon-nagyon bunkók, valami nagyon-nagyon normális dolog van bennük, ami szerintem mocskosul izgalmas. Aztán, csak hogy rövidre zárjuk ezt a hetet, elindult a Preacher, aminek te még nem nézted meg az első epizódját, nem?
Még nem, majd a szinkronos.
Na, az engem is érdekel, mert ugye Bartusz Attila a rendezés, Dány Krisztián a magyar hangja. Ami engem még mindig valahol sokkal, mert valahol egyetértek vele, tehát Dányi jó választás, de valahol én még mindig azt mondom, hogy szerintem ez kiköpött Vicianotto szerep. Tehát ez a tipikus Vicianotto kaliberű karakter. De szerintem Dányi is mocskosul jó lesz, úgyhogy én eszméletlenül várom, mert jövő héten mutatják meg benne nálunk?
Szerintem most.
Már most?
Szerintem igen. Most.
Na hát ez nagyszerű, akkor lehet, hogy a következő adásban, illetve nem a következő adásban, a következő héten már mindenféleképpen fogunk róla beszélni, ami...
Akkor nem
tudom. Megláttad a Who's Line Is It Anyway? Ez a héten, bocs. Who's Line.
Ja, láttam mind a kettőt, igen. Megmondjuk
egyet, na
de rövid, amikor te nézted a múltkor, és megnézted mind a két részt, és azt mondtad, hogy a második sokkal jobb volt, mert nem volt benne valami no-name vendég, vagy nem is tudom, mit mondtál, és ehhez képest az első részben nem no-name vendég volt, hanem az Zori Beirut, hogy Kárton a Fresh Prince-ből, nem tudom, hogy hol van no-name.
Na jó, csak nem akartam elszpoilerezni neked, hogy baszki, ott van Kárton az évból, mert az mekkora hülye lett volna, utána meg azt mondta, dögölj meg, köcsök!
Jó, hát ezt, na,
hát ezt mondom, ezt mondtam, hogy valami nem kis segdugasz volt.
Mindig nem
brutális. Nekem mondott.
De az egyik legjobb vendég volt.
Hát ebben szerintem nem fogunk összeveszni, mert ez egyet abszolút egyetértek volt. Tehát azért, amit az a csávó lenyomott, az valami kegyetlen volt. De, de ez megint az a szituáció volt szerintem, amikor visszavezethet, amikor visszamegyünk oda arra pontra, amikor azt érzem, hogy mennyire nem jó az, hogy ezek a vendégek nem beszélnek. Legalábbis akkor, amikor színészekről van szó, amikor komédiásokról van szó. Mm. Mert nyilván tehát az a tánc, amit levágott, az valami frenetikus volt.
Hát,
az kész. De tőlem mondjuk ezt is várod el. Mert szerintem, amit a véget ért a Fresh Prince, szerintem ő Max a tánc tudásáról ismert. Meg tulajdonképpen ezzel tartja magát benne a hírességek csarnokában, nem?
Abszolút ezzel.
Aztán mi volt szerinted vele még ugye a legnagyobb poén, ami tényleg brutálisan büntetett? Vagy szerintem mitől volt ez a szezon premier, ez a dupla része szezon premier annyira jó?
Szerintem alapvetően azért is, mert igazából olyan volt, mint amilyen mindig, amilyennek várja is az ember, hogy tudja, hogy ez nagyon vicces lesz, és olyan 20 perc, vagy 40, ugye, amit végig nevet, és igazából mindig olyan is, úgyhogy szerintem pont ezért is volt jó, mert tényleg ebben nem nagyon lehet. Nem is csalódtunk még szerintem, igazából soha.
Én nem tudom elképzelni, hogy ebben valahogy is lehessen csalódni. Tehát azért,
hát így van.
Hát figyelj, azért, ők már benne vannak, nem is tudom, 20 éve csinálják lassan ezt a...
Hát, mert szerintem nagyjából igen.
Igen, ezt az ipart, és hát azért, aki 20 éve benne van, az már nem igazán tud kiégni, vagy elfáradni, vagy csak rossz lenni. Nyilván kifognak egy rossz napot, de szerintem ez nagyon érdekes, mert ez az, ami engem mostosul érdekelne egyébként forgatásilag, hogy tudod, amikor van a jelenetek alapban játék.
Igen.
Akkor kíváncsi lennék, hogy ők tulajdonképpen csak ezt a két vagy három jelentet veszik föl, vagy ők végigpróbálnak ilyen 5-6 verziót, és megpróbálják kiválogatni belőle a legjobbat. Mert hogyha... Szerintem egyébként ez van, mert néha ugye csak két jelenetet mutatnak, néha pedig többet.
Igen, biztos, hogy többet vesznek
fel. Igen, csak ilyenkor elgondolkozok azon, hogy vajon milyen lehetett a többi, hogyha ezeket tartották a legviccesebbnek, mert van egy-két olyan szituáció, amikor szerintem nem a legviccesebbet teszik be az adásba, és azért ez rohadt frusztráló.
Igen.
Mert nekem szerintem egyébként ez az egyetlen bajom van a 20 lánynal.
Igen, ugye nagyon sok játék van, ugye nincs is mindig mindegyik, hát nem is férne bele nyilván. És hát ami van, ugye még azt is eléggé meg kell húzni, hogy azért legyen idő még legalább 2-3 vagy 4 másikra, és főleg, hogyha vendég is van.
Na hát az még a másik, de épp ez az, hogy itt a vendég azt tulajdonképpen bejön, végzi a dolgát, nem beszélgetnek vele, egy büdös szót nem szól az egész műsorban, és utána kimegy.
Hát... Igen, igazából őre is rendesen időm, az a 20 perc, ez nagyon-nagyon kevés.
Hát ez eszméletlenül kevés, ne szórakozz. Tehát azért 20 percben mindent belezsúfolni azért túl kevés. De szerintem valahol ez az, amiért ez a formátum 12 éve van a műsoron, mert egyszerűen nem lehet kiégetni. Ez azt mondom, megnézed a beugrót, 5-6 év alatt kiégett. És talán csak 10 perccel volt hosszabb egy adás?
Nem, azért szerintem az ilyen 40 perc körüli meg volt szerintem.
Ja, hát akkor az meg azért égett ki olyan gyorsan, tehát azért nem is csak azért, mert azt hozni minden héten, hanem az egy kicsit sok szerintem valahol.
Igen. Azért heti 40 perc persze. Mármint igazából így a 20-nagyból is annyi van, csak ugye kétszer 20 percet gyakorlatilag külön adásokként kezel szerintem az ember. Nem úgy egyben nézi.
Persze, mert csak most volt kétszer, két adás.
Igen.
Szóval ez nem olyan, hogy állandóan van. Ami valószínűleg tök jó, de igazából ez megint csak visszavezethető oda, hogy az amerikai műsorok azok mindig pörgősek, a magyar műsorok pedig mindig vontatottak és nagyon lassúak. Ami szerintem egyébként, amiért én nem nézek magyar műsort, pontosan ez a haláluk. Hogy egyszerűen agyon vontatják az egészet, és egyszerűen megunod.
Igen, mert szerintem a beugró pont nem ilyen, azért azt hiszem pörgött abban 40 percben, és elég jól általában.
Szerintem, ebben nem vagyok biztos, de szerintem talán az első két évében mindenféleképpen igaz volt, utána már nem feltétlenül merném azt állítani. Szerintem ott már volt, amikor eltúloztak dolgokat.
Hát persze, nyilván.
Amikor elmentek az extra mérföldig, csak onnantól kezdve az volt a baj, hogy félúton kifulladtak. Ami azért elég ciki.
Igen, meg azt hiszem, hogy tudja, hogy a színház, hogy 4 órás volt talán egy felvétel, azért ez nagyon-nagyon sok. Nyilvánvalóan abban elfárad a színész, és hát ugye most abban 4 órákban nem tudom, összevágtak mondjuk 5-6 adást, vagy jó mondjuk, hogy csak azt veszük, hogy 4-et is azért. Nyilván abban is törvényszerű, hogy lesz legalább egy gyengébb.
Hát persze, tehát azért az eszméletlen sok, de valahol pont ez az improvnak a lényeg, hogy szerintem abban nem nagyon lehet elfáradni. Mert ez lehet, hogy még csak az ilyen, mert ez impro nyilván fárasztóbb, mint egyébként a bármi más színészet. Mert folyamatosan ott kell lenned, 100%-ban koncentrálnod kell, és követned kell a másikat, és onnantól kezdve nagyon-nagyon fókuszálnod kell. Tehát az impro sokkal nehezebb, sok szempontból, mint bármilyen másfajta színészet. De valahol pedig mégis sokkal könnyedebb, mert szabadság van benne, és ebből kifolyólag nehéz azt mondani, hogy el lehet benne fáradni olyan könnyen, mint mondjuk egy színdarabban. De nyilván, hogyha négy adást veszel fel, akkor azért az elég kérdés.
Persze, azért is nagyon sok.
Aztán ott van ugye annak idején a Momentán, ami szerintem magyar improvnak a koronázatlan királya volt. Nekem egyébként mind a mai napig a kedvenc műsorom volt. Az is egy ilyen 20-25 perces történet volt annak idején, és szerintem nem lehetett megújni, mert mocskosul jó volt, meg humoros, és ott rendkívül jó volt a Gábor is. És igazából én még ezt sajnálom, hogy egyszerűen nem értem. Tehát ott van a Simonyi Balázs, ott van akik rendezők. Mi a francia nem fognak egy kurva kamerát, és szak fel videókat az internetre? Tehát miért csak a saját közönségüknek nyújtanak valamit, érted? Tehát nyilván nekik az a céljuk, meg nyilván nekünk is az a célunk, hogy mindenki bemenjen a színházba, és végignézze az ő előadásaikat, de mi van azokkal, akik nem tudnak eljutni oda?
Igen, ez egy jó kérdés, mert azt mondja, hogy annól a beugrónál is felmerült, hogy ez nem tudom, hogy hány csatornát járt, meg egy négyet biztos, és ugyanakkor aztán a végül mindannal lekerült, akkor azt mondom, felmerült egy ilyen, hogy majd valamilyen formában talán a netre fogják feltenni, és akkor azt mondom, hogy szerintem én valamilyen fizetős dologba gondolkodtam, mint az ilyen TK-k, meg ilyesmi, hogy mit tudom, pár száz forint, és akkor megnézheted az epizódot, ami még nyilván úgyis jóval olcsóbb, mint hogyha elmenni a színházba. De aztán még ebből nem lehet semmi valamiért.
Pedig, pedig ez nagyon érdekes, mert szerintem ez a jövőnek a modellje is, amúgy is.
Abszolút.
De erről majd megint csak ez a nyár téma, hogy velünk a nyáron beszélgessünk. Most viszont kezdjük el ezt a beszélgetést tényleg, mert sitcom zóna. Beszélgessünk kicsit sitcomokról, milyenek voltak. Héten ért véget a Crowded. Nekem szívem füske lett valamiért ez a sorozat. És nem csak azért, mert Peter Warburton minden héten fa volt egyet.
Na jó, hát az különbrotás.
Tudod, mi volt a hetemnek a legjobb fénypontja?
Nem jó.
Nem az, hogy safety assistant lettem, hanem az volt a hetemnek a fénypontja, hogy Marcel Monroe írt nekem egy köszi!
Azt nem is mondtad.
Nem? Az azt hittem, hogy mindenről tetsz.
Hát erre speciál nem tudtam, biztos ez aznap volt, amikor összetörtem az erkét, aznap lemaradtam egy pár dologról.
Felteszem egy erkét, nem tudom, mikor köszönöm nézni.
Vagy nem tudom, nem mindegy, hogy ezt nem mondtad, hogy te mindenki is hülyéről beszámolsz, aki fa volt, de erről pont nem.
Hát igen, de még egy baszkész az éve fénypontja, hogy ez Marcel Monroe írt, hogy köszönjük.
Jó, ez nem brutál.
Hú, de imádom azt a
lőtést. De te Doc Holliday is írt neked
előtte. Hú, tényleg Doc Holliday volt múlt héten, azt a csávot is nem bírom. Te mekkora arc, Istenem.
Na jó, kire.
Nekem mondod? De azért ő sem tudja, meg senki sem tudja überelni szerintem Marcel Monroe. Tehát azért legyünk
közé.
Egyrészt szerintem a televízió jelenlegi leggyönyörűbb nővéről van szó. Másodszorban három sorozatban van ebben az évben. Ott a sikersorozat, ott a nem sokára visszatérő impasztor, amit a Moskosul várok Michael Rosenbaummal, második évaddal jön, és ott van most a Sing It. Úgyhogy imádom ezt a nőt, annyit kapok belőle, hogy basszus Dunát lehetne velem rekeszteni.
Hát igen, így a jó ez.
Nekem mondod? Nem, de egy szóval vissza Crowdedhoz. Jó szezon volt, nem? Összességében.
Abszolút jó szezon volt, mert ugye elég random helyenként, azért ezt időnként szerintem mondtuk, és meg hát észre is lehetett venni, én nem feltétlenül sorrend volt csak a részek, de igazából mindegy volt, nem volt azért ez olyan nagy probléma.
Egy-két alkalmazás, szerintem sikerült ezt zavarnia.
Igen, azért zavaros volt néha, igen, de szerintem így is nagyon élveztük, vagy nagyon szerettük ebben a 13 évben.
Nekem tudom, mi volt az egyetlen kérdés, ami most fogalmazódik meg bennem ebben a pillanatban? Az, hogy minek kellett a fek a srác?
Igazából, igen, ez egy nagyon jó kérdés.
Nekem ez az egy dolog, ami nem állt összembe az egész sorozat. Tehát behozzák a második részben a karaktert, aki ugye, ha jól beszélünk, golfjátékos volt, aki a pajtában, vagy szertárban, vagy mi az istennek hívják ezeket a dologban burkál. És utána pedig ott marad, aztán nincs benne a következő részben, majd visszajön egy vagy két részek később, onnantól kezdve elkezdenek egy szerelmi szálat pedzegetni iCarly-val, és utána pedig egy csávó megint eltűnik, aztán megint hol van, hol nincs, és akkor utána pedig bejelentik, hogy hát igazából a csávó elköltözik New Yorkba, és összetöri elkerülnek a szívét, aki egyébként menet közben összejött egy másik sráccal. Szóval mi a halál volt?
Aki szintén hol van.
Aki szintén hol van. Meresek egyébként a csávó a Mary Joy-ból volt szerintem.
Igen, igen. Onnan volt abszolút.
Na igen, szóval ez egy ilyen what the fuck. Tehát ez oké, okay, hogy nincs történetszer, oké, okay, hogy nem tudod követni, de most legyünk köszönték, azért most meg volt elő, tehát szeretném tudni, hogy a tyúk volt elő, vagy a tojás.
Hát igen, ez nagyon jó kérdés, meg itt azért ezeket nem lehet az epizód cseregetésre fogni, mert akkor sem valamelyik epizódból ki kellett volna egy derülje, hogy melyikük kell, vagy melyikük hol van, meg ilyenek, tehát itt nem lehet az hozzá, hogy emiatt lett volna, hanem hát tényleg nem tudom, valószínűleg ezt nem gondolták át különösen.
Vagy várjál, szintén volt valahol szerintem menet közben, miután behozták a Marriage Joyce csávót, utána volt egy olyan epizód, ahol azt hiszem nem volt a csávó, akkor nagyon affek a csávóra volt rá izgulva, utána a következő megjött az, hogy már lefeküdtek. Igen. És akkor utána megint eltűnt a csávó.
Igen, biztos, hogy volt valami csere, valószínűleg több is.
Hát, azt szerintem, tehát igen, most is érdekel, hogy ez a sorozat, ezt mennyire kavarták össze egy, amikor adásba tűzték, mert egyszerűen, tehát oké, okay, hogy nincs történet, oké, okay, hogy komédia sorozat, és ennek tényleg nem az a lényege, hogy bármiféle történetet lássunk, de azért, ha már egyszer van ilyen történetszer, ami nem csak egy epizódos, meg nem csak alkalmi dolog, akkor azért valamiféle logikát.
Igen, nem el.
Igen, tehát. Csak egy kicsit, csak annyit, hogy összejön az ember fejében, mert oké, okay, hogy mi nem vagyunk felső 10 000, meg... De ezt a sorozat nem is a felső 10 000-nek szánták, könyörgöm. Tehát azért... Tehát ezt a hülyéknek szánták, és ha hülye nem érti meg, akkor könyörgöm. Akkor ott gondok vannak. De akkor ez megint oda vezethető vissza, hogy nem azzal van gond, hogy a sorozat nem volt vicces, mert ez egy komédia sorozat, és vicces. Tehát mi végigrögtük szerintem az egész szezont.
Abszolút.
Aztán benyomnak egy olyan cliffhanger-t, amire azt mondtad, hogy ez mi a... Tehát ez még a fekállal is röhelyesen dolog volt, és utána elkezdesz gondolkozni, hogy tulajdonképpen hol helyezkedik el ez a hülyéknek való komédia skáládon, ez a Crowded?
Hát, igen.
Mert valahol szerintem ott van a vegyes kategóriában, hogy igazából élveztem nézni, szerettem nézni, mocskos jó volt a szereplőgárdája, akik miatt minden héten visszajöttem. Nagyon-nagyon jó volt humorilag, amikor... Igazából mindig nagyon jó volt humorilag, és az egyetlen negatívum fel tudsz vonultatni mellette, az a történetben rejlik. Hogy az átívelő történetszál az nem volt. És akkor utána benyomnak egy ilyen cliffhanger-t, és akkor utána elkezdődik azon, hogy ez most mi a f***om volt?
Hát,
tehát egyrészt minek teszed be egy ilyen cliffhanger-t, minek teszed be egy cliffhanger-t egy komédia sorozatból eleve, aztán utána pedig, most komolyan, ti nem tudtátok azt, hogy ennek a sorozatnak nem lesz második évada?
Hát veszély, nem tudtam, mert ez biztos, hogy ezt nem sorozatzárónak forgatták.
Hát de könyörgöm, azért mindenki tudta, hogy a Crowded 13 rész fog megélni, ha szerencsés. Hát,
igen.
Tehát ez nem az a kérdés, hogy tudod vagy nem tudod, vagy megmondja neked az NBC, hogy ennyi lesz vagy sem, mert ez annyira egyértelmű volt, tehát az NBC-n a legidősebb komédia sorozat jelenleg a Carmichael Show, ami tavaly nyáron kezdődött, és már két évad alatt produkált 18 epizódot. Tehát egy ilyen csatornán szerinted a Crowdingnak milyen esélyei voltak? Most, hogy őszinte. Főleg úgy, hogy az NBC hangoztatta egész évben, hogy mi most újra fogjuk formálni a komédiát. Legalábbis, ami minket illet. Tehát ilyen körülmények között szerintem mennyi esélye volt a Crowdingnak?
Hát persze, nyilván egyértelmű volt, hogy itt nem lesz több ennél a 13 részén.
Ami azért is óriási nagy katasztrófa szerintem, mert James Burrowsnak az 1000. epizódja volt a Crowdingnak a pilotja, és összehoztak februárban neki egy nagyon nagy hacacárét, és akkor ezek után nem mondod azt, hogy gyerekek, jó, kaptok még egy 10 részes epizódot, vagy 10 részes szezon, vagy akármit. Tehát csak azért, hogy ne az legyen, hogy James Burrowsnak, amiben az 1000. epizódját rendezte meg a televízióban, az egy 13 részes fos volt. Tehát szerintem ez prestízsből kellett volna berendelni. Tehát az NBC nem így gondolkodnom, meg ott nagyon erős a középszezon beli humormezőny szerintem így ránézésre. Ahogy ők elképzelik.
Hát igen, azért nem így kellett volna, meg hát igazából legalább akkor azt a jó, hát plusz 9 részt nyilván nem fért volna be, de akkor valami 10 részes második évad, vagy ilyesmi.
Vagy, és ez most lehet, hogy megint sokkoló lesz, mi van akkor, hogyha nyárra bekérik? Miért nem lehet, nyáron komédiát adni? Jobb kérdés, van nektek az olimpiátok. Mi a halálért kell egy sorozatot elindítani egy őszi sorozatot elindítani már augusztusban, ahelyett, hogy bekérnétek a Crowdednek mondjuk a második évadet. Jó, nyilván olimpia nagyon nézett dolog, a Crowded pedig nagyon hazavágná az ázsióját, vagy nézettségileg akkor a katasztrófa lenne, hogy meg is párnak, és utána kisugnának mindenkit a házból. Tehát ez nyilván, érted, ezért nem fog megtörténni, de például szerintem nyára egy Crowded tökéletes sorozat, mert ez tipikus limonádé.
Persze.
Ami mondjuk jobb, mint a magyar limonádé, csak hogy halkan jegyzem meg. De nem jobb, mint a 800 forintos limonádé.
Annál ne semmi sem.
Neked ki volt a kedvenc karaktered, vagy neked mi volt az okod, amiért minden héten nézted ezt a sorozatot?
Kedvenc karakterem, hogyha egyet kell veszni, akkor szerintem mindenképpen Mike volt. Azért szerintem nagyon jó karakter. Valahol persze tipikus volt, meg igazából hasonló az, mint amelyeket Verbető szokott játszani, de
papírmosi
egyben. Igen, de közben szerintem egy nagyon jó apa karakter volt, amit azt hiszem írta is neki a Twitteren.
Uh-huh. Én most is imádtam, tehát azért nála jobb apa figurával szerintem a komédiában nagyon ritkán találkozni.
Hát igen, de én egyébként az őket is kedvem, őt már nagyon sok mindenben láttam, igazából ő is mindig hasonló karakter, de ő is nagyon vicces Stacy Keach, ugye úgyhogy.
Abszolút. A kettő kapcsolata szerintem valahol a sorozatnak talán a legjobb pontja volt. Mert a...
Igen, mindenképpen az egyik legjobb.
Mert ha belegondolsz, akkor igazából minden egyéb kapcsolat, illetve minden egyéb szál, amit megpedzegettek ebben a sorozatban, az szerintem az volt az elsődleges probléma, hogy ők teljes egészében olyan tipikus dolgok voltak. Mert ott a két testvér, az egyik mocskosul szexi problémás csaj, aki mindig csalódást okoz a szüleinek, és nem találja helyét a világban. A másik pedig ott az okos kislány, aki pedig tulajdonképpen tudja, mit akar, tudja, kit akar, és tudja azt is, hogy hogyan szerezze meg, amit akar. Kaliberű dolog, aki büszkévé teszi a szüleit. És ott van a tökéletes házasság, ahol az istennő feleség, ugye Kerry Preston, aztán...
Igen.
Aztán ott van ez a nagyon-nagyon bizarr kapcsolat az apjával, aki tulajdonképpen szereti, de nem az a típus, aki kimeri azt mondani neki, hogy szeretlek, fiam. Amire igazából ő szerintem mindennél jobban vágyik valahol.
Igen. De azt legalább erre sok került, azért szerintem az mindenképpen egy megkönnyebbülés, meg egy jó dolog, hogy legalább ezt megkapjuk.
Ez szerintem egy hatalmas megkönnyebbülés volt, egyetértek. Aztán, ami nekem ilyen nagy hülyeség volt, de szintén ez az örömteli kategória volt, hogy ugye visszahozták az anyját is, ami nekem egy ilyen... Most komolyan, tehát ez mi opció volt már megint csak. Tehát ez a tipikus esete volt annak, hogy oké, gyerekek, csináljuk meg mindenből leghülyébb fináliát. Tehát szerintem ez volt a beszélgetés az írószobában. Gyerek, ez az utolsó munkánk, innentől közben kúrjuk el a karrierünket nagyon, nagyon céltudatosan.
Hát igen.
Én csak is egy ilyen írói beszélgetést kell elképzelni.
Ilyen abszolút lehetett.
Gyerekek, ez az utolsó, a legutolsó Crowded epizód, amit valaha ember írni fog ezen a planétán. Mi a legnagyobb baromság, ami eszetekbe jut? Mondjátok ki az első dolgot! 1-2-H! Tehát körülbelül szerintem valami abszolút csak így mehetett, mert egyrészt behozni ezt, aztán utána az egész dolog, ahogy ezt a... Ezzel a házbeli hangokkal, hogy a gyerekek is menjenek oda a kunyhóba, és utána a szülők is oda menjenek a kunyhóba. Ez egy ilyen, hát ez már nagyon nyomjuk le mindent a torkukon, meg az nagyon tipikus dolog volt, de közben mondom, az egész anyjával való viszonya, vagy az anyjának az apjával való viszonya pedig egy nagyon bizarr dolog volt.
Hát az egészen biztos, de valahol egyébként szerintem jó, hogy behozták az anyját, mert csak ez a 13 rész volt, ugye volt is egy rész, amikor ő kereste az anyját, és akkor ugye a
pigmi
anyja volt a kismitből, és azok úgy, szerintem azért valahol jó, hogy igazából megtudtuk, hogy ki a tényleges anyja, de nyilván lehetett volna ezt, vagy igazából csak jobban lehetett volna csinálni ennél.
Szerintem igen, én egyébként valahol nagyon tudtam volna örülni annak is, hogyha Pigmire anyjáról kiderül, hogy tulajdonképpen az igazi anyja.
Szerintem abszolút, igen.
Tehát azért Carol-ként, tehát azért imádom azt a lőt, tehát ő tényleg bármiben.
Hát persze.
Bármiben, bármikor, bármikor a mennyiségben el tudom viselni.
Hát őt ki nem.
Hát jó, nyilván, tehát azért nyilván ezért kapott jelölést a karakterben. Hoppá, spoiler, bocs.
No, jó, de ő ne kapott volna.
Hát az meg a másik, tehát nyilván egyébként a Kimi Schmidt-es szerepléséért kapott, de hát. Igen, tehát ott zseniális komédia, tehát én őt imádom a taxiót, szóval onnantól kezdve pedig igazából neki mindig is sima útja volt hozzám. Igazából szerintem ez az epizód, illetve ez a szál, ez bizarabb volt, mint a Betty White-os, nem? Mert azért a Betty White-os az nagyon-nagyon az édes vonulat volt. Ez meg az a bizarr.
Hát igen, ez egyértelműen bizarr volt.
Mi volt számodra a legjobb moment ebben a sorozatban, amire azt mondtad, hogy ezért kell nézni ezt a sorozatot? Vagy ezért nem bántad meg azt, hogy nézted?
Meg abszolút nem, mert szerintem önmagában a szereplők miatt, amit ugye te is mondtál, mert itt azért mindenki olyan, aki vagy nagyon jó komédias, vagy egyszerűen csak vicces, vagy hát egyszerűen jó működött ebben a sorozatban. És alapvetően szerintem vicces is volt ugye magában az egész, azért minden részben volt bőven olyan poén, ami hangosan fel lehetett rögni. Azt hiszem, hogy nekünk nem mindig ugyanaz volt az, mert amelyik epizódot te írtad, hogy te hangosan rögt, az lehet, hogy én nem annyira azt, hogy én a következő, ami megterem, de a lényeg, hogy szerintem biztos mindenkinek lenne több olyan, amint tényleg nagyon jókat tud nevetni.
Igen, csak az a baj, hogy én akármennyire is rögtem rajta, nálam sosem sikerült elpusztítanom a gyerkét vele.
Hát igen, azért ez egy külön kategória, meg hát ez nem való mindenki.
Na hát ez az. Hát igen, azért Crowded szerintem, nem mondom azt, hogy 2016-nak az egyik legjobb komédiája volt, de szerintem valahol, mivel multikamerás, ezért nekem a szívem csücske. És igazából
hát mindenki.
Pontosan azért, mert ez volt az igazi tipikus multikamerás komédia, ami ahol nem csak, hogy is tudod minden poént, mielőtt megtörténne, vagy mielőtt, amint bekerülsz az epizódban, már tudod, hogy mi lesz a poén benne. Meg tudod, hogy hol kell röhögni, meg minden. De én pontosan ezért szeretem a multikamerás sorozatokat, mert egyszerűen annyira kiszámítottak, és mégis működnek. Annyira megnyugtatóak tudnak lenni, és annyira elszórakoztatnak. Tehát tulajdonképpen egy kamerás sorozat az lehet nagyon bizarr, vagy nagyon normális. De egy multikamerás sorozat, ami tulajdonképpen élőközönség előtt van mindig felvéve, az nagyon különleges. És nem csak azért, mert egy színpadi élményt kapsz az otthonodban, hanem azért is, mert megvan benne a humornak az igazi a hagyománya, ami követi mindazt, amiért egy komédia a komédia. És hogyha ez olyan színészeket támogatod meg, mint mondjuk Kelly Preston és Patrick Warburton, meg ennek az egész gárdája, akkor azért az ember, hát igen, tehát még ha nem is vicces a sorozat, akkor is röhögni fogsz, mert az előadás az olyan. És azért itt a poénok szerintem működtek, meg tényleg azok voltak a poénok, amiknek a poénoknak kellett lenniük. És tényleg, ahogy mondtad, mind a ketten nevetünk szerintem minden epizódon, mert egyszerűen nem lehet Crowdedot nézni, úgyhogy nem röhögsz.
Hát nem lehet, abszolút nem.
De lehet úgy Kármelykösót nézni, hogy nem röhögsz?
Hát ezt nem tudom, mert én csak azt az egyrészt láttam.
De azt mondtad, hogy neked nem.
Annyira biztos nem, mint neked. Nem, igazából azért volt fura, mert de én nem értettem, hogy neked ez miért nagyon, mert amikor elkezdtem nézni, nekem igazából pont az érzésem, hogy ez olyan, amit abszolút nem szeretném, mert én nem láttam ebben, hogy mi az, ami neked olyan nagyon bejött benne, hogy tényleg ilyen, nem tudom, rajongás szinten akár.
Nagyon-nagyon messze vagyunk a rajongás szinten, azért ne keverjük össze azt, hogy érdekel.
Akkor is.
Nem.
Megnéztél, nem tudom hány részt, úgyhogy valami nyilván nagyon bejött.
Épp ez az, hogy nem. És ez a nagyon-nagyon érdekes, ami az a filozófia, illetve az a vívódás, ami bennem van a Carmichael Show-val kapcsolatban, az szerintem egy mocskosul, izgalmas disszertációja lehetne egy pszichológia tanoncnak. Egész röviden. Elmondom az én sztorimat a Carmichael Show-val. Én ennek ugye, amikor tavaly nyáron debütált a sorozat, megnéztem a pilotját, és nem tudom, hogy ez valami bűszar volt. Tehát ez gyerekek, ez komolyan kiengedte. Ki volt az a hülye, aki ezt adásba engedte? Tehát ez volt az én hozzáállásom. Aztán szerintem megpróbálkoztam talán a második évadnak az első részével, amikor elindult most tavasszal. És szerintem nem is bírtam végignézni, mert mondom, hogy gyerek, hát ez mi a halál? Tehát komolyan, ez miért van még mindig műsoron, kanyarogom, és az Andy-ből meg kasza lesz? Mert segítszom lett. Na mindegy. És akkor utána egyre ahogy ugye májusban így előkerült ez a téma, hogy a Carmichael Show-nak vajon lesz a harmadik évad, vajon az NBC-nek sikerül-e megegyezni a Fox-szal, hogy mennyi epizódot kaphat, vagy készíthetnek a sorozatból, és ugye ott ez az egész belső vívódás nagyon-nagyon izgalmas volt, és igazából elmélyedtem a témában, és valahol ez az egész dolog, hogy így elhúzod, és az utolsó pillanatig elhúzod, miközben folyamatosan végig pozitív kritikákat kapott a sorozat, és én egyszerűen ott álltam, és nem értem, hogy gyerekek, ez minden idők egyik legszarabb komédiája. Ezt emberek hogy képesek pozitívan nyilatkozni erről a sorozatról? Könyörgöm. Tehát az NBC miért akarja ennyire, miért ragaszkodik ennyire ez a komédia sorozathoz? Díjakat nem nyer, jó kritikákat kap, de és stabil nézettséget szállít valahol. Oké. Okay. Na, szóval minden egyes kritika, és ezzel nekem is egyet kell értenem, mert ez szerintem a sorozatnak a legnagyobb előnye az az, hogy egy tipikus, normális, klasszikus 60-as, 70-es évekbeli sorozatnak a feelingét árasztja. Tehát ez a tipikus, igazi, lassú, ülő szitkom, ahol tulajdonképpen az égét a világban semmi nem történik, de közben mégis napjaink témáiról beszélgetnek. És úgy beszélgetnek, hogy egyrészt humorosak tudnak lenni közben, másrészt pedig olyan őszintén beszélgetnek róla, mint ahogy szerintem valahol, ha te nem beszélgetsz ennyire őszintén és nyíltan ezekről a dolgokról, a barátaiddal vagy a családoddal, akkor tulajdonképpen vágysz rá valahol? Mm. És pontosan ez az, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik ebben a sorozatban, az, hogy őszinte képet fest le napjaink világáról, és őszinte véleményem van mindenről. És tulajdonképpen minden álláspont megszólal ebben a sorozatban, mert mindenki karakter egy másik álláspontot képvisel, és mindegyik karakternek más a hangja. És szerintem ez az, amiért a Carmen Kösz Show, ha nem is a legjobb komédia, mert nagyon messze van tőle, mert szerintem nem komédia, inkább tekintek rá dramediként, ülős dramediként esetleg. De pontosan ez az, hogy társadalomkritika szempontjából ez a sorozat eszméletlenül zseniális és nagyon-nagyon okos. És akkor most hisz te, hogy te mit láttál benne?
Na jó, de én csak egy részt láttam.
Na jó, de mit láttál abban az egy részből?
Abban az egy részét, mert az biztos, hogy a téma az igen, tehát az abszolút egyetértem, mert nyilván más sorozatban nem szoktak ilyen témákat elővenni.
Pláne nem komédiában.
Elősözik, akkor nem így. Vagy nem, igen, nem ilyen nyíltan jelesztel, vagy nem ilyen őszintén, ahogy te mondtad. És persze, ez minden felképpen jó. De közben nem tudom, mert tényleg olyan sorozat, ami nem tudod, nézed, és nem érted, hogy ez most hogy került ide, vagy nem tudom, mi a 20-30-40 évvel ezelőttről, amikor te csupa ilyen sorozat vagy, de most már szerintem ez nagyon fura egy ilyen, mert nem nincs is szerintem
És pontosan ez az, amiért szerintem a Carmen Kösz Show annyira fontos napjaink egyik legmeghatározóbb komédiája. Két dolog, ami ezzel kapcsolatos, az, hogy egyrészt mindenki azt mondja, hogy ez az a komédiasorozat, ez egyetlen olyan komédiasorozat az NBC kínálatából az elmúlt években, ami watercooler beszélgetéseket, tehát ezek a... Hogy hívják ezeket? Aha. Mi ennek a neve magyarul? Ezek a víz izénak...
Ja,
talán az igen. Szóval ez a vízautomata melletti beszélgetéseket generáló sorozat, igen. És ez az egyetlen komédiájuk, ami tényleg ezeket csinálja. Másrészt pedig ez az egyetlen olyan sorozat, aminek a Bill Cosby epizódjáról meg mind a mai napig beszélgetnek. És nincs még egy olyan sorozat, ami annyira keményen neki, mert ami nagyon elmért volna mélyedni a Bill Cosby témában, és nem úgy, ahogy a Carmen Kösz Show tette. És ugye a szezon fináléjuk most pont tegnap az a Donald Trumpos témát járt a körbe, ami megint csak egy brutális társadalomkritika, amiről szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sokáig fognak az emberek beszélgetni és vitatkozni, hogy mi történt ebben az epizódban. És ott a másik tényezője, hogy ezekkel a dolgokkal egyetemben 9 hónappal azután, hogy debütált, az NBC-nek a legidősebb komédiasorozata, mondom, 19 epizóddal. Tehát azért ezt tedd össze.
Jó, hát ez brutális.
Igen, de mindenki egyébként azt mondja, hogy minden pozitív kritika nem feltétlenül a humornak szól. Nyilván van benne a humor, mert ha belegondolsz, akkor az anyuka az egy tipikus fekete nő, akinek bazi nagy pofája van. Tehát az a tipikus a nagy pofájú nő, aki lecsapná legszívesebben, idegesít, mert ordít meg minden. Aztán ott van az apa, aki ez a nagyon-nagyon tipikus, jó, hagyjál már békén, fiam, egész életemben dolgoztam, most már hagyja pihenni, rohadt köcsög. Kaliberű. Jó, hát ez ennél jól kevesebb nyilván. Aztán ott van a miaszna tesó, aki igazából ez a vagány csávó, és akkor ott van Gerard, aki tulajdonképpen ő a normális srác ebben a családban, akinek ott van a csaja Maxim, aki pedig nagyon-nagyon határozott véleménnyel megáldott, ha jól emlékszem, akkor talán pszichológia tanulnod talán. Azt hiszem, hogy pszichológiát tanulna. És nagyon-nagyon érdekes, mert amiért a Carmichael Show annyira brutálisan erős, és amiért annyira mindenki normál Lee-hez hasonlítja, ez pontosan az, hogy ez az egész család egy nagyon-nagyon-nagyon sziklaszilárd véleményre építkezik, és nagyon-nagyon kimerik mondani azt, hogy mit gondolnak. És ez az, ami a Carmichael Show-t olyan fontossá teszi napjainkban. És ez az, amit egyetlen komédia sem mert megtenni. Mert mindegyik komédia manapság arra megy, hogy szórakoztasson. Na most ez valakinek bejön, valakinek nem. Nem tudom igazából eldönteni azt, hogy nekem szükségem van-e feltétlenül egy ilyen Carmichael Show kaliberű dologra, ami tényleg olyan, mintha 60-as évekből maradt volna itt, vagy került volna ide, és igazából, ha belegondolsz, még a színészek is benne feketék, tehát mintha az egész fekete-fehér lenne. Hogy egy kicsit rasszista poént is bevessek. És valahogy nem tud eldönteni, hogy erre tényleg szükséged van-e. De közben pedig lenyűgöz az, hogy mennyire erős véleménye van mindenkinek ebből a családban, és hogy mennyire, még akkor is, amikor kiszámítatom, még akkor is nagyon fontos témákat jár körbe, és még akkor is lenyűgöz az, hogy meddig mernek elmenni. És hogy mennyire érdekesek ezek a beszélgetések. Ezek a beszélgetések nem olyan, mint belegondolsz ma egy komédiában, hogyha előkerül egy nagyon komoly téma, akkor 2-3 mondatot lezavarják. Mint ahogy általában ez velünk is szerintem lenni szokott az életben, hogy oké, beszélgetünk valamiről, 2-3 mondat és elfelejtjük a dolgot, nem?
Igen.
Menjünk tovább a következő, igen, és onnan szórakozunk tovább, mit tudom én. És ebben a sorozatban egyszerűen nem. 20 percet szentelnek egy témának, amit az első pillanattól kezdve az utolsói körbe járnak. Itt nincsenek ilyen nyitópoénok, itt nincsen helye sem zárópoénnak, itt egyszerűen az van, hogy elindul egy téma az epizód elején, ami nagyon-nagyon fontos társadalomkritikai dolog, és ez végigmegy az epizódon. Te ugye azt mondtad, amikor elkezdted nézni az epizódot, hogy valamelyik szem, hogy nem érted, hogy miről szól. Pedig az első mondata az volt, amikor belépett a feke anya, hogy mennyire felháborította az, amit a pap tett, hogy pornót néz. És ez volt az első mondat az egész epizódnak.
Jó, hát utána megértettem.
Jó, nyilván, csak azt mondom, hogy az első pillanata kezdve az utolsóig végigment ez a téma. De beszélgessünk itt erről a pornos epizódról, mert szerintem ez nagyon érdekes téma volt. Mi volt az, ami téged... Volt benne olyan, ami téged megfogott, vagy olyan álláspont, amivel egyet mertél érteni?
Hát érdekes volt, szerintem. Azért, jó, nem tudom, hogy ez a valójában, hogy mondom, és szerintem azért a párok többségénél biztos nem az a jellemzőjük, mondjuk ezt megbeszélik egymással, vagy igazán szerintem nem is gondolnak arra, hogy a másik néző, vagy nem néző, hogy áll ez a téma. Szerintem biztos, hogy nagyon kis esélyen vannak azok, akik mondjuk ezt megbeszélik, vagy megértik, vagy igen, mind a kettő.
Én igazából sosem értettem azt, hogyha párkapcsolatban vagy, akkor miért nézel pornót?
Ez a másik, igen, tehát igazából nekem is fura, de közlegéket veszélyt nagyon sokan csinálják ezt, hogy az, akkor megint felveti a kérdés, most akkor az egy jó kapcsolat, hogy ez igazából nincs ezzel összefüggésben, vagy...
Ez igen, ez is nagyon érdekes kérdés. Szerintem nem feltétlenül kell, hogy összefüggésben legyen a két dolog, mert nem tudom. Ez tényleg megint csak ilyen pár vagy ember függő dolog.
Nem, biztos nincs erre amúgy egyértelmű válasz, hát meg nyilván ez az adott kapcsolata is függ.
Persze.
Vagy az adott emberek.
Persze, de egyébként az nagyon érdekes, hogyha az ember egy olyan kapcsolatban van, mint mondjuk amit Jerodnak és Maximnek, akkor az ember azt feltételezni valahol valamilyen szinten róluk, hogy ők akár együtt is néznek pornót?
Hát igen.
De közben pedig mind a ketten, nem azt mondom, hogy prűd karakterek, mert szerintem nem feltétlenül azok. Csak nem annyira... Érted? Szóval...
Hát igen, amikor srác rögtön... Igazából ki akart rögtön, amikor megtudta, hogy a lány is néz.
Miért? Mint hogy te nem akadnál ki.
Jó, hát igen.
Tehát azért, ha belegondolsz, a normális alapbeállítása jelenleg az embereknek az, hogy a fiú néz pornót, a csaj nem.
Igen.
Tehát ez a normális alapbeállítás. Aztán közben pedig egyre több olyan... olyan komédia készül, illetve olyan társadalomkritika, vagy ilyesmi készül, ahol a nők folyamatosan azt mondják, hogy mekkora hülyék vagytok ti fiúk, tehát nekünk ugyanolyan igényünk van, mint nektek. És pontosan erre megy két dolog, és akkor valahol talán ezért lehet Amy Schumer is annyira népszerű, mert ő meg folyamatosan az ő kis V-betűs poénjaival csal vigyort az arcukra az embereknek. V alatt egyébként vigyort értettem, csak úgy tisztázzuk.
Nyilván.
Igen, szóval valahol szerintem ez lehet az, amiért a nők felnéznek rá, és szeretik őt annyira?
Persze.
Mert ő tényleg kimondja azokat a sketch műsorában is, meg a stand-upjaiban is, amire ő gondol. És valahol ezért lehet az, hogy Whitney Cummings is annyira népszerű vagy kedvelt kaliberű karakter. Na, de igen, visszahozzad meg ezt a témához, mert ez egy kicsit izgalmas, ami meg nagyon elkanyarodt.
Hát, igen, szóval, hát nem tudom, hogy tényleg ez egy érdekes téma, meg igazából nyilván a megoldás, meg hogy általában hogy derül ez ki, mert szerintem a többségnél valószínűleg úgy szokott kiderülni, hogy nem törli a böngésző előzményeket, és akkor a másik fél megtalálja, hogy hoppá, hogy ez így micsoda, és hogy most akkor most tele vagy, hogy akkor most erről szóljon, vagy tegyen úgy, mint hogy ez igazából nem létezne, mert szerintem azt meg nem tudja senki megcsinálni. Tehát, hogyha így szerez vele, mondjuk tényleg tudom, és nem, hogyha a másik elmondja, az igazából úgy rosszabb valahol szerintem, mert akkor nyilván rögtön az verül fel benne, hogy oké, akkor miért, hogy mi nem működik, hogy igazából erre van szükség.
Na ez az. Tehát azért mégis mennyi az esély annak, hogy elmész vasárnap a templomba, ezt egyébként nagyon tudod, és a papod azt mondja, hogy gyerekek, fiaim, lányaim, vétkeztem, pornót nézek. Tehát ennek mennyi az esélye, most így őszintén?
Hát szerintem nagyon-nagyon minimális nyilván.
És akkor ilyenkor felmerül a kérdés az emberben, hogy mennyire bátor már az ilyen papa kézbe meri ismerni?
Na persze.
És főleg ez egy olyan társadalomban nagyon bizarr, ahol a papok házasodhatnak is.
Igen.
Mert ha ez Magyarországon történik, akkor az ember azt mondja, hogy oké, mi a halál történt, mi tötte be a papba, tehát elmentek otthonról, vagy valami. Kint is felháborodnak rajta az emberek, de valahogy mégsem annyira érzed azt rajta, hogy ez annyira nagy vétek lenne, nem?
Hát igen.
Meg a másik dolog, ami nekem nagyon-nagyon tetszett ebben az epizódban, az pontosan az volt, hogy pap volt az epizódnak valahol végig a témának a középpontjában, de ő, vagy legalábbis a téma elindítója, ő viszont nem élt meg az epizódban. És azért ez is egy olyan dolog, ami hányszor fordul elő?
Hát ez igen, nem ez a jellemző, az biztos.
Abszolút nem. De kanyarjunk vissza ez kicsit ez a pornó dologhoz, mert ez igazából egy most érdekes téma nagyon-nagyon sok szempontból. És ez most egy olyan kérdés, amit nem szoktam megkérdezni, mert nem akarom megkérdezni, és nem is akarom tudni a választ fel. Nézel pornót? Milyen? Mesélj!
Most akkor mégis akarok tudni a választ?
Nem tudom. Én nem biztos, de lehet, hogy aki hallgatja, azt talán igen. Nem, de. Szóval, és milyenek a pornó nézési szokásaid?
Hát nem tudom, mit lehet szokások, nem, szerintem ilyen kimaradt szokásaim azért nincsenek.
Szóval nézel fordat, ez kiderült, oké?
Okay. Jó, nem, de egyébként, jó, igen, de mármint, igazából azért nem tudok erre mit mondani, meg ugye én nem vagyok párkapcsolatban, mert nem is voltam igazából.
Jó, de az most,
nem is tudom,
felteszem.
Nyilván akkor itt persze más lenne, de...
De?
Igazából nagyon érdekes ez szerintem, mert ugye most amikor már tényleg mindenki van Twitteren, Facebookon, mindenhol, és vannak ők is, és akkor látodott őket, és akkor jó, persze nyilván van ilyen tartalmuk is, amikor mit tudom, írnak a forgatásról, vagy fotózásról, vagy ilyesmit, de amúgy meg ők is ugyanúgy beszélnek a rajongókkal, meg mindenki, hogy ugye most, hogy van ez a kampány az elnökökkel, mindent, ők is ugyanúgy leírják a véleményüket, vagy hogyha támogatnak valakit, vagy valamilyen szervezetet, vagy ilyesmit, tehát igazából, hogy ha mondjuk a képeket nem veszed figyelme, vagy a videókat, vagy ilyesmi, akkor tulajdonképpen nem fejlete jönné rá, hogy ők igazából ezzel foglalkoznak.
Oké. Van egy nagyon-nagyon-nagyon személyes kérdésem, és jól fontod meg, hogy mit válaszolsz. Ugye Gerard azt mondta, hogy tulajdonképpen ami sokkolt a Maximet ebben az epizódban, az volt, hogy Gerard nem csak hogy néz pornót, de követi is őket az Instagramon. És igazából csodálkozott azon, hogy Gerard folyamatosan azt mondja, hogy ezek igazi emberek, tehát ezek ugyanolyan emberek, mint te.
Igen.
És akkor itt felmerül bennem a kérdés, hogy szerinted pornót nézni mennyiben különbözik attól, mint amit mondjuk te csinálsz, hogy stalkerkodsz kedvenceid után? Van különbség a kettő között, vagy mind a kettő ugyanaz a guilty pleasure az életnek a különböző területéről?
Jó kérdés. Valahol persze, szerintem valahol hasonló a kettő, nyilván.
Hát nyilván, mert egyik sem normális, hát nyilván hasonlóan kell lennie.
Hát persze, de... De most nem tudom, azért ez a Stalker-kás, hogy most te úgy hívod, de igazából...
Miért, hogy hívod?
Az ember a képet, azért teszi fel az ember a képet, hogy más megnézze, hát...
Na jó, de az már megint visszamegy oda, hogy egóhoz, meg a népszerű akarok lenni bizonyos körökben, vagy munkát akarok, vagy mit tudom. Tehát ez megint csak ez a társadalomnak az elcseszettsége. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy neked követned kell az életek minden egyes pillanatát.
Hát nem, persze.
Ami valahol nagyon bizarr, mert igazából én nagyon szeretnék követni mondjuk Kristen Bellt és Dax Shepherdot. De azért szeretném őket követni minden platformon, mert eszméletlenül édesen tartom őket, és mocskosul példaértékűnek tartom az ő kapcsolatukat. És igazából szerintem, hogyha nekik lennének olyan tweetjeik, vagy olyan Instagram beszólásaik, amik kapcsolatukról szólnak, vagy kapcsolatukkal kapcsolatos dolgok, akkor őket, rájuk lehetne fogni azt mondjuk akár, hogy ők ilyen példaértékű dolgok, akiktől tanulhatsz valamit. De most annak, hogy mit tudom én, fagyit eszik egy csaj, és, vagy bikiniben ül a parton, hát ez most...
Jó, hát persze.
Most ez megint az egóról szól. Hú, nézd, de már mennyire jó testem van. És akkor utána hú, de finom a fagyi. Tehát az...
Jó, hát persze, az más.
Persze, ki mit lát benne, ugye? Ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, ami egy kicsit eléggé bizarrá teszi a dolgot.
Hát persze, nyilván nem egy egyoldalú dolog ez, mert hát nem is igazán csak fekete-fehér valószínűleg. Az azért általában, mint minden, ez is azért árnyaltabb szerintem. Jó, hogy neked nem, de...
Nem, mert árnyalt, igen. Tehát ez abszolút egyetértek, hogy nem minden fekete vagy fehér, de ez egy döntés. Egy döntés, amit meg kell hozni. Tehát most nyilván, aki színész, tehát ugye, hogy működik Hollywood? Minél népszerű vagy, annál nagyobb van a valószínűsége, hogy munkát kaphatsz. És ez manapság ez egyre brutálisabb, mert most már úgy megy, hogy minél több követőd van mondjuk Instagramon, Twitteren, Facebookon, annál jobbak az esélyeid, hogy megkapj egy szerepet. Na most ebből kifolyólag nekik szükségük van arra, hogy promotálják magukat. Ebből kifolyólag az olyan platformok, mint mondjuk az Instagram és társaik, ezek elsősorban az ő számukra, személyes használatra nem feltétlenül javasoltak tekintve, hogy ahogy Amy Schumer is mondja, a hírességeknek nincsen életük. Tehát nekik burkuk van, és abban a burokban próbálnak meg túlélni tulajdonképpen. Míg mondjuk egy átlagember szempontjából ez egy teljesen más kérdés, mert ott mondjuk az életedből mutatsz meg egy képet, vagy mondjuk ha távol vagy a családodtól, akkor ott posztolod ki. Vagy mondjuk egy átlagember számára ez inkább olyasmi, mint annak idején, amikor elhívattad a fényképeket. Tehát fényképezel, mert mindenki fényképez. Mindenki fényképezett. Ez az életnek a természetes része szerintem valahol. Emlékeket kell őrizni. Aztán ezeket kinyomtattad régen, és kitetted a falra jobb esetben. Rosszabb esetben mondjuk amióta van digitális fényképezés, azóta meg a gépeden tartod őket. Ami szintén nagyon jó dolog. Szóval ez egy kicsit az, hogy föltöltöd az internetre, hogy mások is lássák, ez valahol, és utána, amikor az egyik képed népszerű lesz, és mondjuk sok lájkot kap, vagy valami, holnap közben a fejedbe száll a dolog, és holnap közben kitaláld azt, hogy hú, lehet, hogy lehetnék népszerű is az interneten. Miért ne? És akkor utána elkezded ezeket gyártani, és holnap közben pedig valahol vagy beüt a népszerűség, vagy nem. És ez valahol megint visszavezethető az egóhoz. De ez megint egy teljesen más téma. Miért adjad a fejedzésen elterelődjek? Aztán volt még egy nagyon érdekes téma szerintem ebből az epizódban. Ami ha jól emlékszem, akkor talán a szülei között volt. Amikor ugye a felesége azt mondta, hogy nem hiszem el rólad, hogy pornót nézel. És a csávó pedig azt mondta, hogy hát figyelj, szerintem két nő a legtermészetesebb dolog, vagy a legjobb dolog a világon, vagy valami hasonlót. Na most ezt te hogy látod? Tehát amikor ilyen régóta éltek házasságban mondjuk, és eltitkolod a párod elől azt, hogy tulajdonképpen neked van ilyen, te nézel pornót.
Mi a kérdés?
Hát a véleményed nyilván.
De,
után...
de most miről jött a amikor két nő vagy, meg miről a
véleményed? Nem akarom tudni, mi a véleményed a pornónak a bizonyos területeiről. Oké, tehát húzzuk meg valahol a határt, ez egy tévésorozatban beszélget.
Meg része a kérdés, hogy micsoda?
Nem volt kérdés, ez a lényeg, hanem úgy konkrétan...
Akkor mire
reagáljak? Nem tudom. Csak mondtam, hogy ez is volt egy téma benne.
Ja, hát ez is volt. Így van. De kb. Érdekes, hogyha már szóba került, mert szerintem pár éve volt, amikor Hát akkor sokat vagyunk senki, de akkor mindegy alakult valami, és akkor beszélgettünk, nem tudom, fogalmam nincs, hogy jött ez egyébként szóba, és akkor pont ez a része egyébként, hogy ugye a pasik, vagy nem tudom, hogy ez mennyire sztereotípia egyébként, hogy ugye a férfiak általában olyat nézik, amiben két nő van, és akkor ő megmondta a lány, hogy ők meg olyat szoktak, amiben két férfi van, nem mindenki, de mondjuk sokan, mert hogy nekik megvan, miért az jön be sokaknak.
Igen.
Ami fura.
Mert?
Vagyis igazából nem tudom, hogy mennyire fura. De érdekes, hogy ez miért van.
Ez érdekes, de ez egyébként megint csak... Tehát ez, oké. Okay. Tehát amiért szerintem ez a téma az nagyon érdekes valahol, az, hogy mind a férfiak, mind a nőkben is mondik azt, hogy a női test izgalmasabb, érdekesebb, szebb.
Persze.
Gyönyörűbb. Minden szempontból. Ebből kifolyólag, hogyha egy nő két pasit akar nézni, ahogy csinálják, amit két pasit csinálni szokott egymással, amikor... olyasmit csinálnak, amit két pasiakban szokott csinálni az ilyenekben, ami nem tudom, mi hál az égnek, nem sokan soha megtudni, akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon miért nem vágynak arra, hogy egy nő is bekerüljen? Aztán talán elgatok azon, hogy de hát ők tulajdonképpen nők, tehát ők egész nap azt a gyönyörű testet bámulhatják, de láthatják, tehát ők tulajdonképpen nekik elegük is van belőle valahol. Tehát miért ne vágynának a másikra? Szóval valahol ez ide is visszavezethető.
Igen, ez mondjuk jogod.
Nekem nincs a belméletem arra, hogy ez a kérdésben
nem kell mondani. Abszolút, ez igen, ez oké. Okay.
Aztán, nem is tudom, tehát nagyon érdekes volt egyébként, még szerintem az a téma is, hogy amit Maxim vetett fel, hogy nem is emlékszem, hogy mi volt az, amit ő mondott, hogy ha... mi volt az, hogy ha kiköveted a csaj, akkor utána mi lesz? Volt valami ilyesmi, nem?
Valami volt.
Volt valami alkoholra, emlékszem, csak az alkoholra konkrétan nem, pedig mivel is írtam valahol, aztán el is hagytam azt a papírt. Megtettünk.
Te legalább felírtad.
Ezt sokkal megyek vele. Na ezért nem szabad papírra jönni semmi, gyerek.
Hát igen.
Na mindegy, szóval ez sem nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen alkut kötni. Tehát tegyük fel, hogy a pornóban létezik az, hogy alkut kötni? Párkapcsolatban, vagy akár párkapcsolaton kívül.
Hát elképzelhető. Miért nem?
Milyen alkut tartanál mondjuk elfogadhatónak? Vagy legalább olyanok, amin elgondolkozol? Mert azért lássuk be, azért férfiak nagyon ritkán tudnak nemet mondani egy pornóra. De tettetnék? Az egy teljesen más kérdés.
Igen, de egy alkú értem arról szól, hogy teszem valamit te is, meg teszem amit a másik
fél. Erről van szó.
És igazából, hogyha mondjuk mindenket tökni megvan ez a dolog, akkor szerintem valahogy miért ne lehetne úgy megérdezni, hogy mit tudom én, akkor mindenketten valamivel többet tesz. Mondjuk ez ugye megint arra vezet vissza, hogy valami probléma akkor csak van a kapcsolatban, vagy hogy valaki nem tesz bele eleget, vagy senki nem tesz bele eleget. De nem, akkor meg lehet.
Ez nem feltétlenül oda vezethető vissza szerintem, mert ez nagyon sok mindenre visszavezethető azt, hogy valaki miért néz pornót, miközben párkapcsolatban van. Tehát ez valahol visszavezethető oda is, hogy akár megszokásból nézze ezeket a dolgokat, valahol visszavezethető oda, hogy fantáziál, mert azért az ember, tehát nagyon sokan mondják azt, hogy az ember nem monogánnak lett teremtve. És akkor onnantól kezdve vágyik más nők társaságára, vagy más férfiak társaságára.
Igen,
és,
igen.
És tulajdonképpen ez oda is visszavezethető, hogy tulajdonképpen így élik ki, a porn által élik ki a vágyukat. Tehát ez mégis miért ne, nem? Szerintem valahogy ez is benne lehet a dologban. Aztán még nagyon sok minden más ok is benne lehet. Tehát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami gond van a kapcsolattal, mert tökéletes kapcsolatban is nézhetsz pornót, anélkül, hogy a másik tudná. Nyilván nem jó dolog, mert nyilván nagy hülyeség, de érted. Tehát a lehetőség az ott van.
Igen. Persze.
De folytasd, kérlek.
Ja, igen, tehát szerintem valami, hogyha olyan helyzet adódik, amikor tényleg ilyen alkut kötnek a felek, és mind a ketten komolyan is gondolják, akkor az valahol szerintem vezethet megoldás, hogy mondjuk tényleg betartják, és akkor nem az, hogy na csak színlelik, vagy csak úgy csinálnak, mint hogyha betartanák, hanem hogy tényleg.
Persze, mert ha belegondolsz, akkor egy párkapcsolat az egy óriás, az egy állati kemény munka. Egy tulajdonképpen talán a legnehezebb dolog, amivel az életedben a gyereknevelés után szembesülnöd kell, mert kompromisszumokat kell kötnöd folyamatosan.
Hogyne.
És mind a két félnek ugyanannyit kell beletennie És tök mindegy, hogy mennyire vagytok jó barátok, vagy mennyire jöttök ki jól egymással, az nem elég. Tehát az, attól, hogy jó csapat vagytok együtt, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kapcsolatotok minden téren működni fog. Tehát nyilván mind a kettőnek fel kell adnia valamit a másik kedvéért. Tehát ez egy életnek a természetes körforgása. Ahogy ezt szeretik mondani az Oroszlán Királyban. Amit már esetleg még mindig nem nézek, pedig rohadtul szeretném, de nyára lesz időm le.
Igen, és így került az Oroszlán Király pontos a fejetésre.
Igen, tehát valahányszor mi leülünk ide, itt valahogy mindig megtörténik minden. Erről teszem be. Volt akár meg sokkal egy olyan epizód, ami egyébként a szexizmusnak a témáját járt a körbe, a férfiak fönn voltak a háztetőn, és akkor utána mondott valami olyasmit az apja, hogy szeretné, most úgy szívesen megfognának benneteket, és úgy az égbe tartanának, mint Szimbát. Volt valami ilyesmi benne, úgyhogy... Úgyhogy ezért van valami köze a Kármelkő Showhoz is az orosz nekinek.
Abszolút, akkor igen.
Na igen, szóval én megnéztem, talán 5 epizódot láttam a második szezonból, ami egyébként számomra két abból kifolyólag nagyon bizarr. Egyrészt, mert nem előről nézem, hanem visszafelé megyek, tehát ki a franc néz visszafelé sorozatot? Ez a hülye gyerek itt!
Szitkomoknál még lehet azért, ott jobban belefér.
Persze, a szitkomoknál lehet, mert ha belegondolsz, itt mindegyik epizód egy különböző témakört jár körbe, és igazából mikor van is átvezető történetszál, ez nem annyira meghatározó.
Persze.
Meg szerintem nem is nagyon volt benne. Igazából meghatározó történetszám, meg nincs benne. Itt minden, tehát ez az, ami nagyon-nagyon jó, az a topic of the week, ahogy én szeretem ezt hívni, a hét témája, ahol körbejárnak valami dolgot. Na most például az előző epizódban nem jöttem rá, hogy ott mi volt konkrétan ugye a téma, mert van egy teóriám. Abban az epizódban volt ugye Maximnek a gazdag apja, aki, ahol Maxim először konfrontálódott az apjával, és mondta azt, hogy önálló vagyok, és az saját döntésemet szeretném meghozni. Ami nagyon érdekes kérdés volt, viszont ugye ez azt jelenti, hogy Maxim elmenne szociális munkásnak, miközben az apja felajánlott neki, vagy megszerzett neki egy olyan melót, ami nagyon-nagyon jól fizet. És szüksége van a pénzre ahhoz, hogy megtartsa a lakását, és hogy életben maradjon, meg azt a kapcsolatot is, ami benne van, azt úgy szinten tartsák, és utána ugye az ott a nagyon-nagyon érdekes kérdés ennek az epizódnak, hogy amit azt az apja mondott, hogy megtennél-e bármit is csak egy csekkért? És igazából szerintem valahol erről szólt ez az epizód, ami megint csak egy olyan érdekes téma, ami nem is tudom, hogy azt hiszem, mi volt annak a Demi Moore filmnek a címe? A tisztességtelen ajánlat?
Aha. Szerintem volt
ez. Igen, na azt hiszem, hogy már nem egyébként, hogyha az a címe. Szerintem az a címe, igen. Nagyon vicces, mert a Harvey Keitel volt, azt hiszem, talán abban a sketchben, ami most volt az Inside Amy Schumerben, ami meg ezt a filmet parodizálta ki, hogy a $39 adok azért, hogyha lefeketek a feleségeddel. Hogy eltöltetek a feleségeddel egy éjszakát. Című motivumot járt a körbe, ami megint csak ugyanaz a kategória, hogy zseniális. Szerintem, és ugyanannak a filmnek volt a parodiája. Nem, de szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés volt, hogy mit tennél meg tulajdonképpen a pénzért, vagy hol helyezkedik el a határvonal, és szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes, és minden szempontból izgalmas, kifejező és őszinte téma volt. Amihez foghatóval szerintem nagyon ritkán találkozol. Az előtte való epizód, a 2010-es, az pedig azért volt nagyon-nagyon izgalmas, mert a szexizmus témakörét járt a körbe, és úgy, mint komédiasorozat, manapság nem. És itt most nem, és túlmentek azokon a tipikus dolgokon, amiket mondjuk te a Last Man Standingben látsz, amit ti mellem megy, hogy oké, vannak férfi munkák, meg vannak női munkák. Ez az alaptémája nyilván. Tehát nyilván az, hogy a férfinak meg kell csinálnia a háztetőt, a nőnek pedig igen, és hogyha ő akar, akkor ő kicserélheti a kocsinak a kerekét, anélkül, hogy emiatt bárki felteszemmel nézne rá. És volt egy nagyon érdekes téma, mert ugye, ha jól tudod, az, hogy Jerodnak az anyja az a tipikus házi feleség, tehát ez a tipikus házi asszony kategória.
Igen,
feleség,
igen.
Akit én egyébként mesél, valamiért sokkal jobban tudok tisztelni, mint azt a nőt, aki kocsi kereket akar cserélni, mert szerintem egy háztartást vezetni, meg gyerekeket nevelni sokkal nehezebb, mint kicserélni egy kocsinak kerekét. De hát ezt mondom, ez megint csak az én hülye privát véleményem, aki hálaszni senkit nem érdekel. És nagyon-nagyon izgalmas volt ez a kérdés, mert ott ugye konfrontálódott Maximmel, aki brutálisan nagy feminista egyébként, és rohadtul harcol a nőknek a jogaiért, meg minden ilyesmi, és ott mondta neki a nő azt, hogy az én döntésem az, hogy én anya akarok lenni, és nem pedig azt csinálni, amit te. És szerintem az ott egy olyan kegyetlenül erős momentum volt, amit egy sorozattól már nagyon régen nem kaptam meg. De ez az a tipikusan földbedöngölős, erős érzelmi löket. Amikor ezt mondja neki, hogy ez az én döntésem, hogy anya szeretnék lenni, és feleség. Elsősorban, és nem pedig kicserélni a kocsának a kurva kerekét. Te nem tudom, miért kárunkodok ma annyit. Na mindegy. Előtte pedig nagyon-nagyon érdekes volt, mert akkor már a szociális média témakörét jártak körbe, ugyanis volt egy ez ebben szerintem a csúcsmondata az mindenféleképpen az volt, hogy Joe Carmichael is killing it on Facebook. Ami brutális volt, mert a csávó fölment Facebookra, és akkor 52 ismerőst összeszerzett, miközben ilyen nagyon-nagyon vicces Vine-lineröket posztolgatott egész nap, és akkor utána azt mondja a Jerrodnak, hogy látod ezt, fiam? 52 ember! Nekem egész életemben nem volt 52 barátom! és mindez Facebookon, ami szerintem bizony, mert miért? Tehát hol szereznél Facebookon olyan embereket, akiket te nem ismersz, és ők miért követnének be, miközben te random dolgokat posztolsz? Című dolgok. És ez az epizód, ez nagyon-nagyon érdekes volt, mert kiderült az, hogy Jerrod folyamatosan társadalomkritikákról twittel. Maxim pedig kiposztott magáról egy pucér képet, és onnantól kezdve pedig beindult kettőjük között a veszekedés, mert volt egy olyan tweetje Jerrodnak, ami tulajdonképpen valahol megsértette Maxime érzéseit egy témával kapcsolatban, és azt szerette volna, hogyha leveszi ezt a tweetet. És hogyha ő leveszi ezt a tweetet, akkor ő leveszi magáról a mesztelen képet, ami művészi fotó egyébként. Uh-huh. És ez is egy nagyon-nagyon érdekes téma volt, hogy tulajdonképpen hány embert sértesz meg, akár a közvetlen közeledből, akik nem feltétlenül merik bevallani azt, hogy ők megsértődtek ezáltal. Illetve, hogy a szociális média milyen hatással lehet a környezetedre, a közvetlen környezetedre, és ugye a szociális életedre úgy nagy általánosságban. Ami szerintem egy moskosul izgalmas téma. És azért ezt körbejelni 20 percben azért az ahogy körbejártak, szerintem az nem volt semmi. Aztán nagyon érdekes volt az is, hogy Joe-nak visszatért, Joe találkozott az egyik kémis szerelmével Facebookon, és ez féltékenyítette a feleségét, ami megint csak egy nagyon-nagyon érdekes téma volt, hogy tulajdonképpen hányan vagyunk olyanok, akik Facebookon találtunk egy régi ismerőst, aki annak idején megdobogtatta a szívünket, és szerettünk volna új esélyt adni a dolognak, vagy megtudni azt, hogy mi van velük, vagy... Érted? Tehát, hogy mire jó a közösségi média, és hogy milyen hátrányai van a közösségi médiának, erről szólt az epizód, ami szerintem moskosul nagyon jó volt. Előtte a 2008-as pedig szerintem az egyik számomra legkomolyabb és legbrutálisabb epizódja volt. Ugyanis a depresszióról szólt. Ami nagyon érdekes volt sok szempontból. Az epizódnak az alap hangját, illetve az alap témáját azért nyitotta ki, hogy az egész Carmichael család el akart menni egy közös családi fényképet készíteni, és mielőtt elmentek volna, Maxime rajta kapta a Jerrodnak az anyját azon, hogy sír a konyhában. És utána elkezd róla beszélgetni, és utána pedig levonja a következtetés, hogy tulajdonképpen a nő már 6-8 hete sír folyamatosan, és igazából depressziós. És hogy ezt miért nem tűnt fel senkinek. Uh-huh. És itt is volt egy nagyon érdekes téma szerintem, mert itt azt mondta a nő, hogy nem számít mi van, nekem ott kell lennem, és mosolyognom kell a képen, mert ez az anyának a dolga. Az anyának mindig mosolyognia kell a képen. Mosolyognia kell a családjáért. És ez is egy mennyire brutális mondat. Tehát ott vagy a depressziót kellős közepén, és akkor egyszerűen, és akarsz csinálni egy közös családi fotót, de mondjuk Maxim azt mondta, hogy számára erről a fényképről mindig az jutna az eszébe, hogy mennyire depressziós volt a nő ekkor, míg a nő pedig azt mondta, hogy nem számít, hogy mi van, tehát nekem tettetnem kell azt, hogy minden a legnagyobb rendben, mert én vagyok az anya, és nekem ez a dolgom. És szerintem azért ez is egy kegyetlenül erős téma volt, ami azért nagyon-nagyon durván erős löketet képes adni talán bárkinek. De nekem mindenféleképpen nagyon-nagyon betette a kulcsot, mert mondom, tehát azért azok az epizódok, amiket ebben főleg a szezonnak a második felében produkáltak ebben a sorozatban, azt szerintem én emelem a kalapom, mert mind nagyon brutális volt, mind nagyon sokkoló, és mind eszméletlenül fontos. És ha csak egy kicsit is több érzés szorult volna belém, és nem sírtam volna ki magam a flashen, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy a Carmichael Show-n én minden héten bőgnék, mert kegyetlen, őszinte, és kimondja azt, amit sok esetben te is gondolsz. Vagy legalábbis találsz egy olyan álláspontot, amire te is gondolsz. Ezek után megkérdezem, és csak egyszer fogom megkérdezni, hogy jól gondold meg a válaszod. Ezek után sem érdekel akármelyik a show?
Ezek után nem, vagy nem. Most így, ahogy előadtad, persze.
Én mondom, tehát ha erre dramediként tekintesz elsősorban, és nem pedig komédiaként, bár tele van szerintem poénokkal, mert ott volt ugye ez a Steve Jobs-os poéna, ugye Steve Jobs nem ezért halt meg. Hogy, mert ugye, hogy azt hiszem Maximus nézte a tabletjén, vagy valami hasonló dolog volt.
Igen.
Vagy hogy az Instagramon Jared őt követte, na mindegy. Szóval nagyon-nagyon komoly társadalomkritika, nagyon komoly vélemények hangzanak el, pozitív, negatív oldal, minden megközelítésben megvilágítják a témákat, és tényleg az a sitcom, ahol a karakterek tulajdonképpen leülnek a nappaliban és beszélgetnek, és erről szól 20 perc, viszont közben körbejárják a témát. Alaposan megrálják a csontot, és utána nem az az érzés van benned, mint a legtöbb sorozat esetében, hogy oké, most ez tök jó tanulság volt, de most érted. Jó, megyek tovább is élem az életem, hanem ez a sorozat, ez tényleg elgondolkoztat, és igazából én most értettem meg, életemben először, hogy erről az emberek miért beszélgetnek a vízhűtő mellett. Mert vízautomat mellett, vagy vízhűtő ügyeségek, vízautomat mellett, mert tényleg, tehát azok a témák, amiket megpendítenek ebben a sorozatban, azok mind olyanok, amikről beszélned kell, mert ember vagy. És sokkal jobban fogod érezni magad, miután kibeszéled ezeket a dolgokat, mint mikor magadba fordulsz, és nem teszed. És szerintem ez a Carmichael Show-nak a legfontosabb jelentőség, és szerintem ez az, amiért ez a show, ez annyira fontos. Hát tényleg is én így gondolom, aztán ki tudja. Milyen volt a Fresh Hot Dabot?
Ezek után,
hát... ezek után volt a BSB poszter a falon. Oké, most komolyan ezt hasonlom kettőt.
Jó, hát ez semmi több volt más, az teljesen végjáték.
Jó, hát akkor nevessünk egyet a végén. Nos, én milyen volt?
De igen, szerintem nagyon vicces volt, és ugye Ken Young is ebben az epizódban ugrott be, brutális volt, itt olyan fejeket
vált, hogy nagyon, csak Ken Young tud.
Szerintem nagyon normális volt meg. Igen, nem éneket csak ő tud abszolút. És egy Louis testvérét alakította.
Jó, akkor az azt jelenti, hogy visszajöhet.
Igen, és ugye az kiderült van legalább, hogy van feszültség van köztük még régről. És hogy igazából azt hiszem, hogy 10 éve nem is beszéltek egymással, meg nem is találkoztak, és ugye most jött el meglátogatni őket. És hát ezt a kérdőzítőképpen arról, ami egyébként egy komoly téma, hogy az, amiatt volt köztük ez a feszültség, hogy annak idején az apjuk összeszedett valamennyi pénzt, amiből az egyik fiát el tudta volna küldeni Amerikába, és akkor hogy melyikük menjen. És akkor hát arra folyra mentek, hogy a kínaiak között van egy ilyen veszekedés, amikor mind a két fél azt mondja, hogy nem így a végtelenség, tehát tegező nagyon sokáig elhúzódhat, és akkor Louis egyszer csak azt mondta, hogy igen, és akkor így ment ő Amerikába, és tulajdonképpen ezért rágott rá Ken Young, hogy ő ezt is majd bevállalta.
Hát mondjuk ez valahol érthető is, ha belegondolsz.
Hát igen.
Igen, de... Tegyük fel, hogy neked van egy testvéred, és ugyanez a szituációban vagy. Te nem rágnál be?
Hát de, biztos, persze, tehát azért nyilván ez annak a félnek, aki lemarad róla, azért veszély örökre ott maradt, hogy mi lett volna, hogyha ő megy. De ugyanakkor nem volt az a másik feles, amit meg igazából Jessica mondott, hogy tulajdonképpen semmi garancia nincs rá, hogyha mondjuk Ken Young ment volna, akkor neki jól sült volna ez a dolog, vagy hogy neki bejött volna egyáltalán ez az egész.
Persze, csak ez megint ez a flash szituáció, hogy tulajdonképpen mi van akkor, ha?
Hát persze, nyilván.
Mert lehet, hogy egyébként, hogy Ken Young-nak az élete úgy is jó, ahogy alakul, csak nehezebb utat járt be. Ami viszont nem feltétlenül
igen,
rossz.
Igen, bejött neki, most már az kiterült, most is eleve az élet, majd összeházasodik, meg azt mondja, valami melója is van, meg minden. Szóval végül bejött neki, csak hát persze később.
Hát azon nincs, és szerintem semmi gond, ha belegondolsz.
Hát nem, abszolút nincs.
Ami tök jó, felteszem, csak de igen, azért az a tüske, hogy mi lett volna, ha... Ez szerintem egyébként ez a tipikusan igazi az életnek a legrosszabb tüskéje, ami mindig benned van. Persze. És ilyenkor elgondolkozok azon, hogy milyen... Ha válaszod neki egy szuper képességet, és tudom, hogy erről beszéltünk, mert szerintem múlt héten vagy valamikor, amit ugye nem is tudom, titfen is megkérdeztem, hogy repülnie, vagy víz alatt úszkálnál, te pedig a víz alatt úszkálás választottad, amit senki az égéti világon nem ért meg, mert ha belegondolsz, repülsz, akkor el tudod hagyni a bolygót. El tudsz menni az univerzumba. De ha víz alatt vagy, akkor csak a vízben vagy. Érted? Tehát, ami egyébként tök jó, mert új világokat fedezhetsz fel, de még mindig csak egy bolygón vagy, és nem jutsz ki belőle. Szóval, érted? Na mindegy. Szóval, mi van akkor? Tehát mi lenne a szuperképesség? Tehát, tényleg feladnád a repülés mondjuk azért, hogyha láthatnád azt, hogy mi lett volna, ha? Tehát, hogyha ez lenne a szuperképességet, hogy látod mindegyik lehetőséget, hogy mi lett volna, ha másképp döntesz abban a szituációban, miután már tudod, hogy mi a döntésednek az eredménye.
Igazából nem. Én nem szeretném látni. Szerintem eleve bárki is látja, hogy igazából csak megőrülsz, hogy esetleg valamiről kiderül, hogy mondjuk jól sült volnál, akkor azért, igen, hogyha rosszul, akkor persze, akkor veszél belenyugszol, hogy akkor igazából tök jó, hogy nem csináltad meg. De szerintem egyébként hülyeség ezzel foglalkozni, én mondjuk nem is szeretném látni, hogy lesz valami, ha bizonyos dolog így alakul, vagy úgy alakul, mert én alapvetően örülök, hogy minden úgy alakult, ahogy alakult, még hogyha nyilván biztos lehet, hogy az sok mindent jobban, vagy másképp, de igazából nem érdekelne.
De mi van akkor, ha... de mi van akkor, hogyha mondjuk azáltal, hogy látod azt, hogy mi lett volna, ha valamit megtanulsz belőle, és mondjuk az a lecke, mert tegyük fel, hogy akár álmodban látod, vagy akármikor, vagy akár csak egy ilyen látomásképp látod, hogy mi lett volna, ha, hogy tanulsz valamit belőle, vagy hozzásegít ahhoz, hogy egy következő szintre lépj az életedben?
Hát, lehet, persze, de igazából ezek abból is tanultál, hogy úgy csináltad, ahogy, mert igazából legközelebb tanultad belőle, hogy hülyeség volt, hogy úgy csináltad, ahogy csináltad, és akkor mondjuk legközelebb meg azért nem úgy csinálod, mert az előző tapasztalatból kiderült, hogy úgy nem jó.
Na jó, csak erre megint ott van az a klisém, hogy a történelem ismétli magát.
Hát igen, de lehet, hogy szembe kerülsz egy olyan helyzet, amikor eszedbe jut egy konkrét korábbi példa, és akkor persze lehet, hogy aztán ugyanúgy döntesz, mert igazából ugyanolyan hülye maradtál, de az is egy döntés valahol meg.
Hát igen, csak az egy rossz döntés, ami nem visz előrébb, érted?
Hát igen, de azért szerintem idővel változtat az ember, meg valahol, mert szerintem igazából valószínűleg a második ugyanolyan alkalomnál benne van, hogy most akkor azért csak érdemes lenne máshogy csinálni, hogy úgy akkor jobb lesz-e.
Ezek mindig nagyon nehéz kérdések egyébként. Érdekes, de nem fogunk ezekről többet beszélgetni, bármennyire szeretnék ezen fiaszkapni. De szerintem azért most már igazán túllőttük a limitünket erre a napra. És meglepő mód, szintén nem beszéltünk semmiről, amire szerettünk volna. Meglepő. Nem baj, ezért viszont...
Ez azért nem igaz, hogy semmiről.
Hát jó azért a kármikor is, hogy bazi nagy téma volt meg a crowd deal, és egy nagyon fontos szerete volt ennek az egésznek. Plusz ajánlottam neked rengeteg nézni volt, amit soha büdös életben nem fogsz nézni, sőt már el is felejtetted őket.
Nem felejtettem el.
Miket néztem a héten? Miket ajánlottam neked a héten? Hát tudod, egyet nem tudsz megnevezni.
Dehogy nem, mondtad a Carmichael-t, a Singit-et, a Difficult People-t, emlékszem.
Folytasd csak, kérlek.
Piszkáltál a szubdottal, mert minden.
Meg Handry, ne felejtsd a Handry.
Hát jó, hát igen, az a mindig.
Hát igen, mert mindig nem néz. Azt meséltem neked, vagy azt talán csak írtam, hogy valamelyik este... Valamikor hajnal 4 körül végeztünk, és Handry megy a tévébe, és akkor Camilo szépen ott ül, vár a buszra, és akkor elkezdi, hogy hú, a gyerekek, ez valami kurva szar sorozat, hogy néz ki. Én mondom, elmetek nálad, vagy mi a hal, nézd már rá, tehát ez mit egyik legjobb sorozat, csász meg, te rohadt köcsök. És akkor, hú, nekem nem tűnik annak, hát miről szól? Elmond neki, miről szól, és akkor, hát, akkor is hülyeségnek tűnik, tehát most komolyan, mekkora baromság az egész út. Hát a basszus kúj, tehát nézd már meg egy rohadt epizódot, basszus, ez a videnek egyik legkirályabb cucca. Hát nem hiszem, mert ezt nem látom benne, tehát nézd már, mennyire szar már, ne? Jó, hát akkor holnap majd lepültem azt, hogy akkor megnézem, és akkor utána beszélünk róla. Na már jó, bázd meg, ez a minimum. Tehát valami is beszélgetünk, tehát van az a momentum, amikor belőlem úgy nagyon ki kell ez a sorozat rajongó, én nem, aki úgy körülbelül úgy meg tudom mindenkit nyúvasztani. Tehát nekiképpen én még az Oroszlán királyba is, tehát én még annyira is kicsesznék legszívesebben most, hogy becsempésztem az Oroszlán királyba egy pornos jelenetet. Csak azért, hogy átérezze azt, hogy milyen az, amikor az ember szívébe beleválnak egy bazinagy késsel, és hangsúlyozom, hogy a kedvenc jelenetébe tenném be a pornos petitet. De nem akármilyen pornos betétet tennék benne, hanem minden idők legpocsékabb jelenetét. Csak azért, hogy tényleg érezze. Na jó, mindegy, ennyi róluk, köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. És akkor szerintem holnap reggel találkozunk, és akkor innen folytatjuk. És beszélgetni fogunk szerintem most már tényleg Andrewnak a fináléjáról, amiről múlt héten nem hiszem, hogy eljutottunk volna. Aztán talán egy kicsit jobban elmerülök a Gothamben is. Mindenféleképpen a Flash egy nagyon-nagyon fontos témánk lesz. Illetve múlt héten elindult a DC Rebirth, ami nagyon-nagyon beszélni akarok róla, úgyhogy holnap reggel innen folytatjuk. Köszönjük, szia!